Szerbusztok, ez a Kultúrsúfni podcastnak a 193. epizódja, én Isti vagyok, és itt van velem Barbie.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok.
Mi van? Már korán reggeli gyomorra.
Semmi, csak mert csipogtam a mikrofonban kezdésen, és aztán Barbie-nak az őszinte halálba kívánása, ami a szeméből volt, az még így jég bennem.
Igen, tehát egy erős anyázással indult a felkonf, de azt pont nem hallottátok.
Ide kár érte.
Nem vagyunk elég profik.
Bármikor megismétlem, ha szeretnétek. Úgy elküldök bárkit a sunyiba.
Nem szeretnénk, hogy elküldj, mert olyan ritkán találkozunk, és akkor még utána a sunyiba kéne menni, az teljesen kellemetlen lenne. Figyeljetek már, milyen gyönyörű eszperente mondatot mondtam. Szerintem itt a vége akkor. Innen már csak lejjebb van.
Ja, mit mondtál, nem figyeltem.
Már nem tudnám megismételni, de sok volt benne az ebetű.
Ügyes vagy.
Na, digi beazonosítás lenne az első téma, ez egy nagyon rövid sztori. Emlékeztek, amikor arról beszélgettünk, hogy random fölhívnak téged, titeket, minket szolgáltatók, például OTP, például egyéb bank, például akárki, mondjuk ebben az esetben a digi, és elvárják tőled, hogy beazonosítsd magad. Ugye, mindannyian átéltünk ilyet. Mostanában volt veletek ilyen?
Igen.
Velem nem.
Na mindegy, én el szoktam ilyenkor küldeni őket, hogy köszi, hogy bizonyítja, hogy tényleg a adott szolgáltatótól van, ebben az esetben a digitől. És képzeljétek el, hogy van rá válaszuk, azt mondják, hogy jó, akkor azonosítsunk be engem ketten. Ő is mond dolgokat, igen. Meg én is. Ezt most találkoztam ezzel a megoldással először, és itt tudjátok, hogy mondom, hogy akkor ő mondja a keresztnevet, mondom, nem, akkor mondja az édesanyám vezetéknevét, és akkor mondja a születési évemet, mondom, nem, mondja akkor a hónapot és a napot. És akkor gyakorlatilag
és a nehezebbeket. És én mondom az órát.
De tényleg így ment, hát nem az órával, de hogy a maradék adattal. Aztán így megbeszéltük, így, nem tudom én, 2-3-4 adatból, hogy jó, akkor igazából elhisszük egymásnak, és akkor igazából megmondom, fogalm nem volt, hogy mi a téma. Ja, de jóvá kellett hagyni marketing üzeneteket, amiket én nem hagytam jóvá. Ezért kellett beazonosítani a személyemet, tehát nevetséges volt, simán kiküldhették volna egy e-mailben.
Én ugyanígy jártam az Alfa biztosítóval valamelyik nap, és igen. Ezzel is így körbe pisilgettük egymást a kis hölgyel, ugyanígy, hogy akkor mondjam az anyám nevét, és akkor mondja maga.
Mondjam az anyám nevét?
És akkor, mert hogy ott is, hogy hát ugye nem olvastam el egy nagyon-nagyon fontos üzenetet, hát mondom, mit nem olvastam, mert hát be kell fizetni valamit, ezt elolvastam, de hogy most már van egy ilyen lakásdoktor szolgáltatásunk, és tök ingyen, és mondom, az jó hír, ha ingyen van, fizetni nem akarok semmiért.
Ügyen van a kózzon.
De nekem is ez a hozzáállásom. Szolgáltatás van, többet fizetni nem akarok, kevesebbet lehet-e, nem lehet, akkor szerintem végeztünk, ugye? Nem, hogy akkor igazából itt lenne még valami. De nincs más, tehát hogy ilyen hülyeségeket mondanak, hogy lakásdoktor meg...
Nekem is mondtam múltkor, hogy hát nem akarom-e újra gondolni a lakásbiztosítást, hogy új tételeket, vagy valami is mondom. Ne haragudjon, mondom, a kollégái tavaly 3 órán keresztül szívták az agyunkat. Tudjátok, ezek
ez volt az a
voltak.
Igen.
Mondom,
ez nagyon jó volt.
Én, hogy ezzel plusz egy percet is eltölteni, mondom, kizárt dolog, az mondom, töviről hegyire át volt rágva. Úgyhogy mondom, nagyon szépen köszönöm. Nem. És rányomtam a telefont. Tehát amúgy borzasztó lehet ilyen ügyfélszolgálatosnak lenni. Nagyon sajnálom, de tényleg...
Én ilyenkor el szoktam mondani, hogy én tudom, hogy önnek ez a dolga, és nem önnek szól, de hagyjanak már békén.
De pusztulj meg.
De tényleg, tehát szerencsétlennek ez a munkája, és én még nem szoktam rácsapni a telefont pont ezért, mert személyesre veszi. Mert hogy venni nem személyesre, érted? Tehát rácsapták a telefon.
El szoktam köszönni, csak én már nem akarok már ezzel rugózni, mert ő még, jaj, de esetleg ajánlhatom. Nem ajánlasz már semmit a figyelmembe. Ennyit szántam a dologra, hagyjuk egymást.
Ja, várjátok, Diginél egyébként volt egy ilyen, hogy még akkor annyit hadd kérdezem meg, hogy van-e nekem telefonszolgáltatásom? Mondom, haló, te vagy a Digitől, hát mondd már meg, hogy van-e telefonszolgáltatás. Hát, de hogy most nem látja, mert hogy ő egy ilyen, mit tudom én, mit mondott, nyilván az, hogy cold call hívásokat intéz, vagy ilyen fél cold call, és akkor mondom, jó, akkor szerintem van, de nincs itthon telefon. Jó, akkor még egy kérdést föl kell tennem önnek. Baszik, inkább mondtam volna, hogy nincs telefonom. Egyébként szerintem mindenkinek van telefonja, mert szerintem ilyen 1000 forinttal olcsóbb a csomag, hogyha egybe kéred, vagy kb. Ilyen nagyságrendel. Tehát ugye egy ilyen év alatt számottevő összeggel olcsóbb a csomag.
Nekik ebben úgy mi a deal, hogy extra szolgáltatás összességében, extra szolgáltatással összességében olcsóbb, mint a külön szednéd?
Az, hogy szerintem ötször beszéltünk, vagy lehet, hogy nem adásban, de hogy azt feltételezik, valószínűleg néhol joggal, hogyha ott a készülék, és ott a telefon, és ott van a vonal, akkor fogod használni.
Ráfanyalodsz. Erről szokjatok le, hogy adáson kívül beszélgettek egymással, mert akkor egyszerűen, tehát, hogy nem leszünk hitelesek, egy, meg nem lesz téma. Tehát,
igen, hogy, igen.
Többet nem fordul elő.
Tehát én értem ezt a rokoni kapcsolatot, meg mit tudom én, de szóval ez SOS, szokjatok le róla.
Igyekszünk szerintem erre figyelni. Kösz. Egyébként a szerelők azok úgy jönnek beszerelni a telefont, meg a, tehát ugye mi mikor másfél éve, két éve költöztünk ide, és mikor jöttek az internetet szerelni, akkor a nem tudom, ketten jöttek, és akkor aki így főnöknek tűnt a kettejük közül, hogy kérdezte, hogy telefont be se kössük, ugye? Hát mondom, ne. Tehát csak azért mondom, hogy ha egyébként arra azzal kalkulálnak, hogy szeretnék, hogy legyen egy készülék, vagy legalább be legyen kötve, vagy mit tudom én, legyen egy milyen endpoint, ez nem tudom most mivel megy a telefon, telefon végpont, akkor érdemes bekötni, mert hogy különben nem lesz kapcsolat, és nem lehet használni.
Hát jó, de a cég lát pénzt, nem a melósnak csak több munkája van vele potyára.
Hát világos, csak lehet, hogy a melóst érdemes kiokítani, hogy már pedig bekötöd, mert így lesz biznisz.
Hát de
papíron
lehet,
biztos
hogy,
be van kötve.
Igen, azért mondom, hogy papíron be van, sőt, papíron lehet, hogy a készülék is ott van nálatok, de ez már az lehet, hogy valami vasárnapi zsíppiacon már gazdára lehet egy nyugdíjas házas pár személyében, úgyhogy...
Nokedliék már megvették.
Jó, jó ez a szolgáltatás. Éppen addigivel semmi bajom. Tehát, hogy így
na, időnként. Nem alázunk egy szolgáltatást.
Nem. Időnként van probléma, meg mit tudom én, de úgy nagyjából oké a dolog.
Posta? Valami?
Nem, nálam most nincs alázós.
Van.
Nincs.
E.ON?
Azt most na, ne. Kicsit ne, azt tudnék, de most ne, majd menjünk tovább, mert ez
jó.
A...
Jó.
Laci, elmúlt életek.
Jaj, ebben nem tettem be a linket, mert azt majd pótlom.
Ez mi ez?
Ez egy film. Képzeljétek el, hogyha valaki böngészte az Oscar jelölt filmeket, akkor rátalálhatott erre a műre is köztük. Nem leszek vele hosszú. Ez egy, hát tulajdonképpen koreai-amerikai film, egy korai...
Korai magam is.
Hé?
B+. Szóval egy koreai hölgy és egy férfi áll a sztori középpontjában, de elvileg amerikai a film, de most ez mindegy, csak egy technikai kérdés. Szóval ez arról szól, hogy ez a már említett srác meg lány gyerekkorukban együtt cseperednek szépen, valahol azt hiszem Szöul környékén, és a lánya családjával egyszer csak emigrál, hát először Kanadába, aztán a lány önmagába onnan majd, amikor már kicsit nagyobb, akkor tovább Amerikába. Tehát long story short, elsodródtak egymás mellől, és eltelik x év, és hát újra felveszik a kapcsolatot, és tovább nem is mondom, igazából olyan nagyon sok cselekménye nincsen, amit le tudnék itt lőni, de ennyiből is kiderül, hogy a sztori az akörül forog, hogyha ha így korábban egymáshoz közel álló emberek így az élet miatt így messzire sodródnak egymástól úgy, hogy így kapcsolat sincs már közöttük egy jó darabig, akkor utána hát ugyanaz az embere az, akire emlékezé, és utána hogyan tudtok egymás életének a részesei lenni.
Ez egy dráma?
Ez egy dráma. Hát nem úgy dráma abban az értelemben, hogy igen, hogy nem vígjáték meg akciófilm, de nem abban az értelemben, hogy ilyen késbedőlős. Ez egy ilyen kis lassú folyású, ilyen, mondanám azt is, ilyen relaxációs hatású film, de nem unalmas írom körül, hanem tényleg jó, ilyen kis lelkizős film. nem lesz mindenkinek a fonja, aki nem szereti ezt a, hát csúnya szóval köldökszösz nézegetést, annak lehet, hogy nem fog bejönni. Nekünk kifejezetten tetszett Vikivel. Tényleg ennek a két embernek az életét, meg az ő kettejük kapcsolatát látjuk az évek során, meg az idő előre haladtával. Tényleg ez egy ilyen érzelmi fókuszú alkotás, de tök jó nézni. Tehát úgy szép, kicsit olyan érzetre, mintha úgy egy ilyen kellemesen hűvös tavaszi napon így csordogálnál lefelé a folyóban. Hogy úgy szép, van egy ilyen nagyon kellemes, lassú sodrása, ami úgy magával visz, és olyan jó érzésed van tőle, meg egy kicsit úgy tudsz rajta gondolkodni, meg együtt érezni velük, úgyhogy nekem kifejezetten tetszett. Hogyha valaki tényleg ez az ilyen lelkizős, hát szakmai szóval drámákat, szakmai szempontból értve drámákat szereti, azoknak mindenképpen ajánlom. Nyilván nem volt esélye az Oscaron, de
szerintem...
De amúgy, én azt akartam pont kérdezni, hogy szerinted miért volt jelölve? De akkor miért nem volt esélye?
Hát vannak azok a filmek, amelyiknél szokták azt mondani, hogy oké, egy jelölés mindenképpen megél, mert kiemelkedő az adott évben, de azért tudnál olyat mondani, ami hát vagy nagyobb ágyú, vagy nagyobb hatásgyakorlat, vagy nagyobb jelentőségű, tehát hogy kicsit ilyen kétsávosak szoktak lenni, főleg a legjobb filmnél ott most azt hiszem, hogy 10 film körül jelölgetnek már évek óta, hogy ott különösen megvan az, hogy nem tudom, a fele az, amelyik esélyes, a másik fele meg az elismerése, hogy jelölve lett. És ez inkább az utóbbi, és ezzel így oké vagyok, hogy ezt tényleg azt mondom, hogy ez a jelölést mindenképp megért, én mondjuk azért nem dőltem a kardomba, hogy nem vitte tovább, de tényleg nem tudnék rosszat mondani róla igazából. Ez egy ilyen, hogyha ha szeretitek az ilyesmit, akkor egy ilyen jó nézni film, úgyhogy én ha ez alapján felkeltem az érdeklődéseteket, akkor tegyetek vele egy próbát. Nem is egy ilyen 3 órás eposz, hanem azt hiszem, ami egy is, hogy 3-4, tehát nyilván ez úgy szépen leketyek, úgyhogy hajrá, jó szórakozást hozzá, és ha valaki megnézi, akkor írjon róla pár szót majd, vagy ti szóval is beszámolhatok majd róla.
Jó, ennyire köszönjük. Nem hoztad meg a kedvemet, de oké. Melyik streamingen elérhető?
Ez még streamingen nincs fönt, ez még moziban fut.
És moziban néztétek?
Nem, de ezt most, mert kicsit nehezen, várj. Egyébként tulajdonképpen igen, mert így az időbeosztás szempontjából nem
jó. Ki kajál a háttérben, megőrülök? Tehát, még hogy valaki fősz... teázik a háttérben.
Nem, a édesavanyú szósz teszi a csirkére. Szóval... itthon néztük meg, így TK-ból beszerezve, de mert ugye nem jött ki úgy az időbeosztás, hogy el tudjunk rá menni kényelmesen, de aztán vettem rá mozi egyet. Szóval, hogy kvázi mondhatjuk, hogy moziban néztem meg, csak itthon.
Mi? Otthon vettél rá mozi egyet?
Hát igen, hogy vettél mozi egyet, de nem mentem a moziba, hanem itthon néztem meg, érted? Hú, de
nem csinálni. Barbie fejét óriási. Ezt, mi olyan nehéz megérteni, hogy levarezoltad, de azért megvettem mozi egyet.
De hogy vette meg? Akkor még minek vette meg? Most valamit nem értek, de úgy látszik, hogy most tudom, hogy épül.
Ne hülye, megvette, de úgy érezte, hogy ez így korrekt.
Nézd, vannak azok a filmek, most nyilván az ember...
Tényleg? Tehát megvetted a mozi egyet, de nem mentél el moziba?
Igen, mert vannak azok a filmek, amelyiknél azt mondod, hogy igen, az ilyen kis filmeket, én, ha nem is egy ilyen jelentős donációval, de legalább ennyivel szeretném támogatni, ráadásul azt hiszem, nem is tudom, melyik mozi vettem, talán a Toldiba, mindenben egy kis moziba vettem, kis filmre.
Akkor az olcsó jegyet vetted, nem a multiplexeset.
Ugyannyiba, figyelj, a Corbin moziba is ugyannyiba kerül jegy, mint a Műszózi hálózatban egységes, igen. Úgyhogy nem,
nálunk
rendes.
Ilyen, ez 1050 a művész moziba.
Nem, itt
egy, mozi jegy.
Itt egységes, mert ugyanaz az üzemeltetője is, tehát itt nincs nagy különbség. Budapesten egyébként, hát annyi, hogy Cinema City picit drágább, de olyan óriási különbség nincs, mindenhol elég vaskos.
Oké.
Jó van. Az Oscarról még lesz szó egy kicsit később, úgyhogy arra még visszatérünk.
Maradjatok velünk.
És akkor Barbie. Ez is egy film. Halott vagy?
A Halott vagy, ez egy sorozat. Sorozat?
Bocsia, csak kezdésnek az, hogy olyan borzasztó az a címfordítás, hogy az eredeti cím, a Death to Me, ez úgy szólt, hogy az, hogy Halott vagy nekem, de ez a... Ez nem
tudom. Tényleg szerint, amikor... én ezt szinkronosan néztem, mert hogy... Nekem ez a reggeli 5.30-kor a Fekete Tea mellett kókadozós sorozatom volt, és én akkor az, hogy figyeljek is, meg olvas, tehát nem, Úgyhogy azért tőlem most ez így hiteles, hogy halott vagy. De igen, a Dead to Me az eredeti címe. Ez Kristen Applegate-nek, hát lehet, hogy az utolsó alkotása. Reméljük azért, hogy nem. Ez egy 3 évadból álló ilyen, hát ilyen minisorozat, mert azt hiszem egy évad ilyen 10 részből állt valahogy, ilyen fél órás kis részek, tehát amúgy én szeretem az olyan sorozatokat, amik ilyen, tehát nem másfél órás egy rész, tehát nem egy minifilm, hanem ez tényleg egy ilyen klasszik sorozat hosszúság, és hát azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen hahotázós vígjáték lesz, de nem az. Ilyen jó kis fekete humor van benne. A két főszereplő Jen, illetve Judy, és ha ez valakinek mond valamit, akkor Linda Cartellini a másik főszereplő nő. Tehát így ismerős volt a pofia, de nekem egyáltalán nem.
A vészhelyzetben a Taggart nővért játszotta.
Na, látod, tehát ilyenekké tartunk, Laci, hogy te ezeket így hozzáted. Tök jó páros volt egyébként, tehát nekem nagyon tetszett. A Kristen Applegate egy ilyen, hát egy ilyen kicsit ilyen vérparaszt nőt játszott benne, akinek meghalt a férje egy ilyen cserbenhagyásos gázolásban. Az a Judy, ez pedig egy ilyen édes kis idősek otthonában dolgozó hölgy, akit mindenki szeret, és egy ilyen gyászfeldolgozó csoportban találkoznak, és összefonódik az életük, de nem fogok belemenni pontosan, hogy miért, meg hogy. Nincsen, tehát ők nem fognak összejönni, de mivel Netflixes sorozat, spoiler alert, lesz benne egy kis leszbizés is, hogy mindenki megnyugodjon, hogy igen, tehát hogy amikor nézed, és akkor jó, tehát Netflix sorozatot nézek, köszönöm szépen, jól van most már, akkor helyreállt a...
Megvan a kötelező kör.
Igen, világrendje, nációk is rendben van, tehát minden oké. Ilyen szempontból. Egyébként elég, tehát vannak benne logikai bukvencek, de nekem szórakoztató volt, illetve jó volt így nézegetni ilyen reggeli kómázáshoz. Nem volt túl bonyolítva, nem volt benne semmilyen borzasztóan meghökkentő esemény, azért fordulatok voltak benne, de az se olyan, hogy órákig szuszogtam ijegységtől, és nem tudtam észhez térni, hogy mi Jézusom, ez történt benne, de szórakoztató, tehát hogy nekem tetszett, és beszéltük az adás előtt, hogy a Laci is látta, nem tudom, emlékszel-e még rá?
Igen, egész sok mindenre emlékszem belőle, mert ahogy te is mondtad, hogy úgy nagyon jó egy nagyon szórakoztató sorozat egyébként. Szóval, ha egy pici kritikám lenne vele szemben, az lenne, hogy az, hogyha, most nem fogok spoilerezni, de hogyha úgy belegondolsz kicsit jobban, hogy mit mond a sorozat, hogy mi az üzenete, hogy abban azért úgy, na, tehát néha bele tudnék kötni, mert szerintem az a sorozat rámondja olyan dolgokra, olyan cselekedetekre, hogy jó, hát ez most, ha mindent megvettünk, akkor az így oké, hogy én nem biztos, hogy rámondanám, hogy ez így oké, de hát jó, hát
most nem, aki... ez, azért mondom, hogy szerintem ez ilyen full logikai bukvencekkel tarkított, abszolút fikciós...
Nem is logikai bukvencre gondolok, csak hogy erkölcsileg azt mondja, hogy ez így belefér, hogy el lehet nézni dolgokat, én meg lehet, hogy erre nem mondanám fel, hogy rá ilyen könnyen.
Igen, beigazad van. Azért mondom, hogy nem úgy kell nézni, hogy bevetted reggel a kötekedő pirulát, és akkor te most jól megmondod ennek a filmnek, de szerintem élvezhető volt, illetve a harmadik évad, nem is tudom, azt hiszem, annak a forgatása közben, vagy már az elején kiderült a Kristen Applegate-nek a betegsége, és olyan tök szépen beleépítették egyébként azt is, hogy hát ugye ő menet közben elég sok kilót felszedett, meg nem
de direkt, rá, vagy hogy...
Hát a nem direkt szedett, nem a betegsége miatt szedett föl.
Hát mint a színésznek van betegsége?
Igen, szklerózis multiplex.
Nem tudtam.
Igen, már eléggé le van szegényke pukkanva, meg ugye már ott nem is nagyon mozog a sorozatban, elég sokat, és ami nekem nagyon szimpatikus volt, és nagyon emberi, ezt tudom, hogy egy ilyen női dolog, hogy ez föltűnt, de képzeljétek el, van egy jelenet, egy tengerparton fekszik egy ilyen nyugágyon, pucértalpakkal, és olyan szinten ilyen bőrkeményedéses a lába, hogy olyan megnyugtató, hogy tudjátok, minden ilyen filmben mindenkinek tökéletes a lába, Tökéletes a pedikűrje, a manikűrje, mindene, nem látsz egy koszos körmöt, ha csak nem Leonardo DiCaprio valahol mászik a filmben a medvék elől, de hogy ott volt a gyönyörű, szép bőrkeményedéses lába Kristen Applegate-nek. Nekem tök jó volt látni, és most nem azért meggenyó vagyok, hanem hogy ez olyan emberszerű volt, hogy még ezt is megmutatták. Tehát, hogy nem ültették szerencsétlent a tengerparton zokniba, vagy ami a halálom, amikor az ágyba a cipőbe fekszenek, hanem ott volt mezitláb a kis töredezett sarkával.
Nem volt lábdublőr.
Igen. Úgyhogy szerintem ez így jó volt. De nem, tehát hogyha most ezt a sorozatot úgy néznéd meg, hogy te ezt nem tudod a Kristen Applegate-ről, lehet, hogy neked föl se tűnt volna, hanem azt mondod, hogy valószínűleg a talpa az biztos nem, de hogy a maga az elhízás is szerintem így bele volt építve a mondani valóba. Tehát nem e köré volt építve, hogy na most akkor Kristen Applegate beteg, és akkor kell gyorsan valamit találni.
Bocsánat, hogy elhízásra annyit, hogy azért oké, amilyen hüttek beleépítették, de hogy a történet, hát a sztorinak az idővonal szempontjából így felszerette 15 kilót két óra alatt, mert ugye ott folytatódik, ahol abba lett hagyva, és közben ugye eltelt a VIX idő a valóságban, szóval jó, igen, amiért hották beleépítették, na, nem kötekszem, mert hát nyilván ez...
De miért abba hagyták a forgatást, és utána később?
Hát persze, évadok között.
Ja, hogy évad között, és akkor a harmadik évadra. Tehát már azt már a harmadik évad forgatása előtt bejelentették, hogy ez lesz az utolsó évad, még mielőtt kiderült volna a betegség is, és akkor ő meg így szépen végignyomta ezt az évadot még így, de hogy nekem nem jött volna le annyira, hogy beteg, így, hogy tudtam, így nyilván meg úgy oda is figyelt az ember, egy picit másképp nézte, de nem volt zavaró, vagy nem volt ilyen izzadságszagú.
Meg amúgy a rötyö részés mellett azért különösen a harmadik évadban vannak kifejezetten szép és megható pillanatok benne. Úgyhogy azt még mindenképpen így a pozitívumok közé felírnám, hogy helyenként a dráma, és most úgy értve a drámát, hogy drámázás, az kifejezetten jól és ízlésesen működik benne.
Mm-hmm. Úgyhogy összességében jó sorozat. Nem azt mondom, hogy életem sorozata, és újra fogom nézni meg, 10 év múlva is ezt emlegetjük, de hogyha egy hirtelen nincs ötlet, akkor ilyen kis ebéd közben darálósnak tökéletes.
Jaj.
Jó van, akkor a következő témánk a ferizés. Keresett a Feri, jöhet, felkészültetek?
Jó. Felkészülni, vigyázz, Feri!
Aki még nem hallotta, 10 állítást fogok mondani, és Barbie-nak és Laci-nak pedig ki kell találni az egyre több és szélesebb körű állítás halmazból, hogy kiről van szó. És akkor szerintem vágjunk is bele.
Vágjunk.
Az első állítás erről a meglepő módon emberről az, hogy Bázelben született. Most ha ebből kitaláljátok, akkor többet nem hozok, tehát azért okosan.
Azt tudom, az milyen ország?
A Bázel azt hiszem, várjál csak az... Várjál, mert pont ott van a határon,
de hogy
Svájc,
van,
Franciaország,
van.
Meg...
Svájc, Bázel Svájcban van.
Jó, de hogy szóval van egy olyan hármas határod, de most megbolondulok, hogy nem jut eszembe a harmadik ország. Franciaország.
Jó.
Vagy Németország?
Jó, én azt mondom, hogy Leonardo da Vinci.
Nem.
De kár. De
gondolkoztam, hogy egyébként kéne ilyen random lövöldözések ellen valamit tenni, és azt találtam ki, ezt még gyorsan akkor bemondanám, hogy...
Csak a 8. után lehet tippelni.
Nem, a tipp után a következőnél nem lehet tippelni, csak akkor, hogyha másik mondott már valamit, jó? Tehát, hogy ne össze-vissza, kettőnként lövöldözzetek.
Adjál már, most már megölöd a játékot.
Jó, van, oké, ezt felejtsük el, tényleg túlzott szabályozottság, az nem jó.
Mennyi az esélye annak, hogy random beletrafálsz, mert olyan bázol, hogy senkinek finge nincs róla, tehát random mondtam én is valamit.
Persze, világos, de amúgy meg ugye néván nem a harmadrangú emberek közül hozok.
Valami középkori fickó lesz, nekem van egy olyan sejtésem, hogy
de
valami...
De nem Barkóba kitalálja.
Az a jó, hogy ez nem Barkóba, úgyhogy a második állítás az a felnőttként Oroszországba költözött, és itt is halt meg.
Oroszország, és ott is halt meg. Ott Oroszországban az 1800-as évek környék.
Ott nagyon sokan költöztek. 1800 körül volt egy ilyen beköltözés. Úgy vagy, akkor indult a való világ, és akkor Tilla Tillánál ott egy ilyen beszavazó showval Szentpétervárra, Moszkvába, és jaj, nem tudom hova, a Szibériába
nagyon biszket az ujjam, hogy googlizzak, ez nagyon, nagyon...
Ne csaljál!
Nem csalók, itt van a asztal alatt a kezem. Hár...
Én tippen is akkor...
Tedd fel asztal fölé, mert nem tudjuk, mit csinálsz.
Akkor a baromságot mondanék rá, hogy ciki.
Jó, akkor ne mondj. De mondhatsz, csak...
De mondjál, mert aztán meg csapod a fejedet, hogy
hát én nem tudtam. Nem tudok olyan ember mondani, aki kiköltözött Oroszországon. Ki ekkora állat? Minek ment oda?
Na figyeljetek, a következőből kiderül, hogy körülbelül milyen időszakot írunk. Számos híres tudóssal levelezett, például Voltairrel is.
Akkor jól mondtam. Ezt az
nem
idősávot,
rossz.
Nem?
Nem rossz az időszak. Hát... A középkor az elég rossz volt, vagy nem tudom, azt
mondtad,
nem?
Utána mondtam, hogy valamilyen 1700-1800-as évek. És volt erre levelezett?
Aha, kvázi nagyon sok híres tudóssal levelezett, de volt erre is például.
Karl Marx, nem tudom, mikor élt.
Hülye, hát az kis. Jó, hogy nem Hitlert mondom.
Hát szerintem ők nem voltak kortársak. Max
az a gond, hogy ez csak két dolog, nem tudom, hogy volt erre, mikor élt, meg Karl Marx, a többi az megvan.
Jöhet a negyedik?
Nem Russzó?
Nem. Apja kálvinista lelkész, anyja a híres ősökkel rendelkező Brucker családból származott.
Milyen család? Brucker?
Nem Bruckner?
Nem. Mert akkor tudod? Itt van ilyenkor a kellemetlen visszakérdések.
Brucknert már hallottam, de Bruckert nem.
Nem. Azért ilyenkor próbálok úgy gondolkodni, hogy ha én nem ismerem a családot, akkor feltételezem, hogy csak akkor ismeritek a családot, ha egyébként nagyon jól ismeritek az embert. Ezért merem hozni viszonylag korán például az anya nevét.
Passz.
Nem tudom.
Jó, na azért így, tehát én se tudnám. A ötödik akkor, ami apja nyomdokain, ő maga is majdnem lelkész lett, de kívülről, tehát nem a családon belülről.
Hagyjál már, abban a korszakban kb. Minden második gyerek majdnem lelkész lett.
Hát jó, de...
Amelyik nem majdnem lelkész, az meg majdnem jogász.
Nem, ez nem igaz.
De a második gyerekek többnyire lelkészek lettek, vagy papok.
Szóval, hogy felismerték a rendkívüli tehetségét, és végül más irányba fordult.
De ez van milyen izé...
A kívülről az ugye azt értem alatt, nem hagytátok, hogy megmagyarázom, hogy nem a családon belülről, hanem egy családon kívüli egyén ismerte föl a tehetségét. Most tudom, hogy nehezebb az első állítás, szándékosan nem könnyítettem most meg. A hatodikat is elmondanám, jó? Mert ez szerintem nem sokat adott ez az ötödik állítás most hozzá.
Hát semmit.
Hát adott, csak nektek nem.
Megtudjuk, hogy tehetséges volt.
Tehát eddig kb. A Bázel meg az Oroszország volt a...
Bázel, Oroszország, a Voltairrel megvan az korszak, az, hogy apja kálvinista lelkész, anyja konkrétan családnév, azért...
Jó.
Az, nem nulla az info, de nem könnyű állt, valóban.
Nekem 13 éves
kor... Akkor már meg lenne. Igen?
Amúgy ez alapján én se tudnám még. 13 éves korában kezdte el az egyetemi tanulmányait, tehát 13, és 16 évesen már master diplomája volt.
Ebben már kéne gyerek. Tudni?
Elég, nem, valami... szerintem nem, de eléggé szűkül a kör.
Hát, valakinek, tudom, aki ismer embereket annak.
Hát nekem zeneszerző ugrott be, zeneszerző.
Jó.
Nem Barkóba.
Nincs valami orosz Mozart.
De akkor van pár.
Mozartovszki.
De nem, hát az pont az Bázelbe született. Ja. És nem tudom, hogy Mozart, meg Beethoven, meg ezek hol születtek.
Bécs környékén, nem?
Ja,
hát, az a közhely, de hogy amúgy pontosan, hogy hol dobták ki őket.
Beethoven ez nem Kismartonban született?
Mit tudom én?
Vagy ott halt meg?
Nem használhatok Google-t.
De mindegy, mert ez megint csak nem arról szól, tehát...
Vivágyi.
Nem.
Dobálni be random orosz neveket, de még csak az se jön be, mert Bázelbe született.
De ne orosz azért dobálja, mondom. Azért, tehát random svájci neveket.
Igen, azért Svájcban születettek közül az nem olyan egyszerű, mert az olyan, ott ugye az ilyen nagyon internacionális Svájc, tehát...
Meg a Harry Gouda, nem tudok semmilyen svájci nevet.
Nem.
Az Gouda és ez a sajt, Laci.
Tudom, azért ott van
a 8-as nem alakulni fogunk, 7-es állítás, ha már 13, ugye, mert hogy 13 éves korában kezdte az egyetemet, 13 gyermeke született, de csak 5 élte meg közülük a felnőtt kort. És még egy állítás ugyanitt, miután első felesége meghalt, feleségül vette a féltestvérét.
Ez ma még lehet, hogy elő fog jönni ez a téma.
Ez az, imádom az ilyen szaftos sztorikát.
De amúgy gőzöm sincs.
Nem tudom, ez ilyen fészpálmos lesz, én már érzem.
8-ast mondom. Élete során fokozatosan elvesztette a látását, de az nem gátolta meg abban, hogy folytassa a munkáját. Vakon is rendkívül produktív maradt. Több mint 850 művet publikált. Átlagosan minden évben ilyen módon több mint 800 oldalnyi kutatást végzett. Ezek felét már vakon alkotta meg, és ebben munkatársai közvetlenül segítették. Hát ebben a fő info az, hogy vakon alkotott.
Meg hogy rájön, kutatták, hogy tudós?
Hát akkor van, igen, valami.
Mondjuk azt mondom, hogy eddig is lehetett sejteni azzal, hogy 16 évesen master diplomája van.
Jó, de... Igen, az Oroszország miatt nekem a művészvonal is benne volt. Egy olyan tudós, akire Oroszországba szükség van, megvakult.
Figyeljetek, bocsánat, amíg gondolkodtok, tehát azért a művészekről azért nem szokás azt mondani kiemelkedően, hogy most 16 évesen master diplomát szerzett, mert alapból egy konzervatóriumok vannak, meg ilyen-olyan zene egy akadémiák, de valójában az nem annyira számít, mert van, aki 5 évesen tökéletesen zongorázik például.
Jó, de Jane Goodallról meg azt mondja, hogy titkárnőnek tanult, szóval ki tudja, hogy mire le
van. Hát igen, de azért igen, ez így van.
Fú, nem tudom. Vagy megvakult tudós, aki bázisba lement Oroszországba, azt ott...
Lehet, hogy azért ment Oroszország megvakult, azt nem oda akart menni, hanem nem tudom, Romániába, de Oroszországba kötött ki.
Biztosan. Vagy Olaszországba, csak elolvasta. Még nem ment neki annyira a brellírás, vagy...
9-es. Königsbergi hidak probléma megoldása a nevéhez fűződik. Tudjuk, hogy mi az a Königsbergi hidak probléma?
Soha nem hallottam róla.
De most itt van a nyelvem hegyén, fogalmam sincs.
Na, akkor elmondom, hogy mi a Königsbergi hidak probléma, hogy a Königsberg az egy város, ezt tudjuk. Van egy olyan...
És vannak ott hidak.
Amin van több híd, igen, és az volt a kérdés, hogy hogyan lehet úgy átmenni, úgy bejárni a hidakat, hogy mindegyiken csak egyszer vagy, és minden oldalt is elmész, tehát a két
mi?
Rakparton gyakorlatilag. Tehát az a lényeg, hogy egyszer menj el mindegyik hídon átmenj, és mindegyik utat bejárd. Tehát gyakorlatilag ez egy útbejárós probléma lefordítva.
De várjál, de így önmagában, akkor olyan rossz, hogy önmagában biztos van olyan kitétel, mert ha cikcakba mennél, akkor működne, de akkor mit nem veszek figyelembe?
Hát azt, hogy mondom, vannak mellette utak is a rakparton, amiket nem jársz be, hogyha
ja,
cikcakba
hogy, jársz. Ja.
Kicsit bonyolulta meg jobb, hogyha látod az ábrát, de gyakorlatilag ez egy útkeresős probléma.
Én biztosabb leszek benne, amikor felfeled, akkor se fogom tudni, ki ez.
Ez teljesen kizárt, hogy nem tudjátok, hogy kiről van szó, szóval nem
valami,
hozod be.
Valami matematikus, aki hogy most élne, akkor informatikus lenne.
Nem, a most is matematikus lenne.
Matematikus? Nem Pascal?
Nem.
Akkor Jacquard?
Nem. Elmondom a tízest is. 18. század egyik legnagyobb matematikusa és tudósa, aki olyan alapvető fontosságú munkákat hagyott hátra, amelyek máig is hatással vannak a matematika, a fizika és más tudományos területek fejlődésére. Graffelmélet, számelmélet, geometria, csomó mindenben alkotott. Itt tényleg szinte az összes matematikai ággal foglalkozott.
Rá akartam megnézni Pitagorasz.
Igen, lehet, hogy egy kicsit hamarabb volt.
Volt erre levelezett a Pitagorasz. Nem Pascal, nem...
Van róla egy szám is elnevezve. Nem, említem egy Backstreet Boys szám.
Euler.
Így van.
Ezt mondjad, hogy szám van róla elnevezve?
Ezt mondtad volna második állítást.
Euler lehet, hogy Avogadro.
Na, én nem gondoltam, hogy idáig el fogunk jutni. Azért ennyire nem volt nehéz szerintem.
Jaj, ez amit alázzál, hagyjál már minket, jó? Tehát az se jó, hogyha rögtön kitaláljuk, az se jó, hogyha 10-ig elmegyünk.
Én Euler-re egész eddig ezt az egy dolgot tudtam, hogy mondta, hogy el van nevezve a szám.
Tehát én életében nem olvastam róla semmit.
Random matematikus.
Ez az ember gyakorlatilag a világ top 3 matematikusa között van. És hát akkor már nagyon engedő voltam.
Ez a kép a Wikipédián. Jó, hát figyelj, ott itt rohadtunk volna meg. Én nekem, ha nem mondod ezt, hogy szám, tehát Nem, tehát nem
jutott. A Königsbergi hidakról azt gondoltam, hogy mind a ketten rávágjátok, az azért is 9.
az állítás. A bűnös életben nem hallottam ő a kérdésre.
De most ezt figyelj, olvastad a mesterséges intelligenciába, és akkor előadod, hogy itt mennyire hülyék vagyunk, hogy nem hallottunk róla.
Még egyszer mondom, nem mesterséges intelligenciával csinálom, hanem próbálok olyan fekteket találni róla, ami alapján egyébként nem könnyű kitalálni, viszont amikor visszanézel, akkor így, tudod, így lehet belőle tanulni hallgatóknak is. Mert önmagában az, hogy egy kvízezünk, az nem egy jó hallgatóbarát műsor, de így, hogy hallasz
nem, állításokat, akkor nem, így... Nem, tök jó volt, csak tényleg, tehát, hogyha 20 állítást olvasol föl róla, akkor is itt, szerintem ugyanilyen hülyén itt ütünk volna a
Lacival.
Mert hogy én így nem hallottam róla semmit még.
Így, szerintem nem ciki egyáltalán, ez volt eddig a legnehezebb, ez 100%, ezt én is aláírom.
Jaj, az idegei.
Nehéz volt, mi? Na, jól van.
Rendesen leízzett a tenyerem, hagyjál el.
Jövő itt rózok egy könnyebbet.
Persze, de hogy hozol, szét akarsz.
De abban egyetértünk, nem, hogy az Euler az nagyon híres.
Ez csúnya ember volt. És nézd meg a Wikipedia cikket, volt egy ilyen kis konykötő a fején, vagy mi ez, hajkötő, vagy mi a tököm, meg kacsint.
Konykötő.
Hogy néz ez ki?
Egy pillanatra csak így félre kattintottam, mert néztem, mi lesz a kövi téma, és mire így megint figyeltem jobban, azt mondtam, hogy kifejezetten csúny ember volt, de ez most mire jött föl? Tehát ez mire releváns?
Úgy, hogy Barbie-nek ezek a szempontok most, amik előkerültek.
Minek hozta ilyen ronda embert szépet hozzá, akit a vitrínbe kirakhat?
Barbie egy másik oldalról dolgozza fel a témát.
Hát na. De ez kifejezett, mert érted, amikor még nem volt fénykép, akkor legalább ugye a festményeken egy kicsit szépítettek rajtuk.
Akkori Photoshop, ugye?
Igen, de szóval, hogy itt azért nem álltak zsákban.
Ilyenek most segítettek volna, hogy mondjuk ő találta meg a 8. Jaj, hirtelen, milyen számot? Nem természetesen.
Rajtam nem segít, mert semmit nem tudtam róla az égett a világon
számunk. Azért mondom, hogy még olvashattál volna 20 állítást, ha nem mondod ezt a számos izét, akkor még mindig itt ülünk, mint a tökök a Lacival, és így is jönjöktek be hamarabb.
Ha megkérdezted volna, hogy Euler matematikus volt, abba se tettem volna biztos, hogy nem fizikus. Tehát...
De amúgy csomó minden volt. Matematikus, fizikus, író, zeneteoretikus, szóval nem voltam annyira ezzel a
az na, eléggé félrement a zeneteoretikus.
Csillagász,
próbáltam matematikai alapon megfogni a zenét. Tehát,
feltaláló, cégvezető, geográfus, és svájci.
Ez mindig a CV-ben nagyon jól akarod feltüntetni magadat. Persze, mert tényleg a matematikai zene, hogy összeadjuk a hangjegyeket, kijött, hogy 63, akkor olyat kell írni, hogy ugyanennyi hangjegyem, az biztos ugyanilyen jó lesz. Azt nem.
Hát körülbelül így, nem ennyire blőd módon, de nagyjából így állt hozzá a zenéhez.
Rajzolt bele három szöveget, az úgy is ment neki.
Mert? Nem Pitagoraszról van szó, hogy mindig.
De még beírtam, hogy Euler, és három szöveg jöttek ki. A Google azt adta ki, akkor biztos volt köze hozzá. Mondtad, hogy nem geotermikus, mi az? Én mit teszem be? Geometrikus. Na, geometriával is
mondanak. Ugyanazok a betűk vannak benne a geometrikusban, meg a geotermikusban, szerintem így érzésre.
Igen, néha bukos az agyam, és ilyen hülyeségek jönnek ki belőle, szóval geometriára gondoltam, és tényleg, beírt, hogy Euler, itt van egy kép róla, aztán három darab háromszög mellette. Jó, körök
a
is vannak.
Megvan a kis konykötős kép is, vagy hajkötős.
Nyugalom megvan az is, igen.
De figyeljetek,
konykötő is háromszög.
Minden részével foglalkozott a matematikának, tehát nyilván geometriával is foglalkozott. Ráadásul ez egyébként valami top 3-ban volt szerintem, tehát hogy ez még a matek ágak között is előtérben volt nála.
Na jó van.
Az utolsó ilyen infomorzsának mondhatod volna, hogy konykötő is háromszögek, és ebből lehet, hogy meg lett volna. Mondjuk nem, de igaz, most nem. Már meg lesz a jövőben.
Na, így van, legközelebb már tudjátok, hogy Bázelből Oroszországba ment. Egyébként tényleg a Szentpéterváron halt meg, azt hiszem, mondjuk ebben nem vagyok
igen,
biztos.
Igen, azt már egy menet közben olvastam, hogy agyvérzés következtében.
Így van.
Érted, vakon, olyan szerencsétlen lehetett már ott a végére.
De úgy is dolgozott egyébként.
Itt érzést.
Jaj, de ez olyan szomorú, ilyen nagy koponyák, és akkor érted, még itt vakon is publikált, meg mit tudom én. Az ág is húzta, és akkor közben igazgatta a kis konykötőjét.
Szóval se látta, hogy áll.
Hülyék vagytok, te jó Isten. Na menjünk már rovatokra, mert megérítetek.
Nem, de nem is tudta, hogy rajta van.
Kollégái azt mondják, hogy nagyon jó fejek voltak, lehet, hogy ezzel szórakoztak, hogy ráraktak ilyen magmi anyust.
Ilyen parókát. Ez a szarisforos. Ez csak ilyen kis hajkötőben vagy miattak be.
Lefejtettem, ezt soha nem, hogy csak utána sem látta, hogy mit festették rá.
Na, jól van. Laci, hogyha beszéljön. Megvagy, akkor menjünk a rovatokra.
Jól van. Na, hát valószínűleg azt mindannyian tudjuk, hogy az utód szempontjából annyira nem szerencsés a anyu meg a fu testvérek.
Mi?
És hogy mi?
Mik a nem szerencsések?
Az utód szempontjából nem szerencsés a anya meg apa testvérek.
Ja, igen, igen, igen.
De ha újra mondtam, akkor szóljál meg.
Nem, csak nem értettem, mit mondod.
Jó, és az lenne akkor a heti Robituszin kérdés, hogy de miért? Szóval, hogy a vérfertőzés az mi baj?
Azon kívül, azért meg két DNS-ágból, hogyha valamelyik része hiba van a DNS spirálban, vagy valami olyan probléma van, akkor nem tud a jobbik változat oda kerülni a szekvenciába, mert ugyanaz lesz mind a két oldalon, és ennyi ezért.
Igen.
Tehát egyre több hiba és probléma fog öröklődni.
Igen, amúgy akkor igazából Pikinek, mert ez könnyű kérdés. Igen, valóban.
De látod, csak engem kellett volna kérdezni, mert én megint elkezdtem volna hadoválni, csak molekulákról, meg mit tudom én, úgyhogy...
Hát végülis, de itt jó lett volna a molekulák.
Itt jó lett volna.
Mert igazából 6 ilyen cucc van. Adenozin, trinin, hogy van? Citozin, mi van, mi a 6 bázis?
Egészségedre.
Laci, akkor visszakérdezek. Na, ezzel nem készül, nem látom a fejeden.
Nem tudom fejből a hatot, de majd valaki legooglizza. Már rég volt. Vagy a adenin, guanin...
Aspirin?
Az.
Citozin, timin, valami ilyesmi.
Ilyenek vannak?
Cetirizin. Én azt mondtam adni a gyereknek.
Adenozin, nem adenin, adenozin, timin. Meg lesz, összetudnánk, szerintem menjünk még, mielőtt hülyeségeket kezdünk el mondani, és már lehet, hogy el is kezdtünk, vagy én legalább.
Nem, adenin, az adenozin, az már hogyha az adeninből képzett vegyülettek, tehát ATP, adenozin, trifoszfát.
Ja, tényleg, ezt már múltkor is hülyén tudtam. Egyébként akkor elmondanám, hogy adenin, guanin, citozin és timin.
Ezt mondtam.
Négy van, akkor nem hat, nem?
Négy, igen.
Akkor jól mondtad.
Miért nem tudta hatot, Laci?
Na, azért, mert az RNS-ben van más, mert az RNS-ben vannak kicsit mások, de és már nem gyalázom tovább a biológiát, meg a genetikát, mert ciki, hogy ennyire megkap. Az a szomorú, hogy ültem ott az életemben, a jó így tudja minek, szóval már középiskolás biológia sem megy olyan jól. Na de, kicsit kiegészítem még ezt a vérfertőzés témát, mert készültem arra, hogyha gyorsan rávágjátok, akkor mi fog történni. Szóval, aki számára annyira nem triviális, akkor így fellibbenteném, hogy az emberben ugye 23 pár kromoszóma van, ugye a kromoszómákba csévélődik fel sejtosztódáskor a DNS-t, azok csak osztódáskor vannak ott, ilyen kis X alakú kis testecskék, kívül az Y-ban az Y alakú, és ugye ebből a 23 párból ugye az egyik 23-at anyától kapjuk, a másik 23-at apától kapjuk. És amikor a géneket, géneknek nevezzük a DNS-nek azon régiójuit, amik fehérjéket kódolnak. És abban az esetben, hogyha ott a, most kicsit egyszerűsítek, de ha valamelyik fehérje rosszul van kódolva, tehát hibásan szerepel az egyik kromoszómán, akkor jó esetben van tartalék, és onnan át tud szépen íródni, és igen, mint ahogy Isti mondta, hogyha ha a szülőknek a génállománya nagyon, tehát az átlagnál jó a hasonló egymáshoz, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem lesz egy jó működő példányod abból a fehérjéből, ugye mind a két, és alléleknek nevezzük ugye az adott génnek a kettő verzióját, ugye a két kromoszómán, és nagyobb az esélye annak, hogy mind a két alléled hibás fehérjét fog kódolni. Ugye ezeket ez már középiskolás genetikához visszakanyarodunk, hogy bár mondjuk eddig is ott voltunk szerintem, hogy ezeket nevezzük recesszívnek, hogy a két alél közül, hogyha egy jelleget, egy levegőt, tehát recesszív esetben csak akkor fejeződik ki az a fehérje átíródás, hogyha mind a két allélen ugyanaz szerepel, mert hogyha bármi más szerepel a másikon, akkor az kvázi el fogja nyomni, és akkor dominálni fogja, és ezek a hibásan működő fehérjék jellemzően recesszívek. Nyilván vannak mindenféle esetek, amiben most nem megyek bele, de többségében ez a helyzet. Egyébként nekem, amikor először ez így összeállt, akkor így tökre ijesztő volt, hogy ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak a DNS-ében van egy rakáshiba, meg hulladék, ami csak azért nem kezdi el szépen lassan szétenni a szervezetünket, meg a testünket, mert kaptunk egy tartalékot valamelyik szülőtől, úgyhogy ez nem mondom, hogy megnyugtató, de nyilván az evolúciónak is része, hogy össze-vissza töredezik a DNS, és van benne egy ilyen variabilitás. Úgyhogy jó tudni. És egyébként hát ez nem is vérfertőzés, inkább ilyen beltenyészetet, azt annak van gyakorlati haszna is, mert az úgynevezett, tehát a fajta nemesítések, meg fajtatiszta kutyák, azok ugye ilyen beltenyészetekkel jönnek létre. Ugye pont azért is problémás az, hogy mindenféle betegség felhalmozódik, mert ugye ez a belterjességnek az áldásos hatása érvényesül, hogy ott sem tudnak ezek a tipikus fajta betegségek kompenzálódni. De egyébként nem csak a kutyáknál fordul ez elő, hanem nyilván ezek a nagyobb tejhozamú tehenek is ilyen sok keresztezés által jöttek létre, most akkor a kicsit hasonló jelenség itt a növénynemesítésben is, hogy próbálod úgy variálni a genomot, hogy a számodra megfelelő eredményt hozza. Úgyhogy ez bármennyire is tisztán kártékonynak hangzik, azért az emberiség megtalálta módját, hogy valami gyakorlati hasznot húzzon belőle. Érdekes még, hogy nyilván nem a beltenyészetnek mondanám, de hogy ilyen recesszív hibából adódik a vörösha is, és ezt nem is tudtam, hogy az MC1R nevű fehérje, ha hibásan kódolódik, és ugye ez egy recesszív hiba, tehát hogy mind a két allélen hibásan kódolódik, akkor nem működik egy fehérje, ami azért felelős, hogy a vörös pigmentet azt eltüntesse a hajadból, meg a bőrödből, és ettől leszel vörös hajú.
Úgyhogy... A szeplő is ettől van, aki ilyen nagyon szeplős.
Egyébként igen, főleg vörös hajóknál gyakori, hogy szeplősek, úgyhogy igen, annak is ehhez van köze. Nyilván ott van nem csak a vörös hajók szeplősek, ott nem tudom ennyire pontosan a biológia, de igen, a szeplő is ott a pigment ganizási hiányból adódik.
Pedig a szeplő annyira menő. Borzasztó.
Tehát te kérnél magadnak?
Nekem nyáron szokott lenni körülbelül 8 darab, és borzasztó büszke vagyok rá, amikor így kijön a...
De kérnél többet?
Nekem tetszik. Heti dilemma. Szerintem jó pofa, igen, a szeplő.
Én nem kérnék, szerintem nem menő. Nincs vele baj, de én nem kérnék magamnak.
Hát a te fejedre amúgy nem is illik, most nem az egy nőnek.
Az én fejemre minden illik, azért ezt valljuk be.
Hát főleg egy zsák. De hát figyelj, szoktak nők maguknak tetováltatni szeplőt, tehát a Tóth Gabinak is van, és úgy néz ki, mintha rátolt volna valami madár. Tehát, hogy tökre látszódik, hogy ez ilyen műszeplő, meg ilyen hennával rajzolni, meg mit tudom én.
Tóth Gabi szokott megkérdőjelezhető döntéseket hozni. Nem, miért mondod? Tetováláson kívül is.
Miért, ő nem ő a szeplőtelen egyébként?
Szerintem nem.
De pedig úgy állítja be magát.
Ugyan már most mi is kezdjük a Tóth Gabi gyalázást. Milyennél jobbak vagyunk.
Nem.
Nem. Ez rossz podcastban vagy. Ennél ezt nem.
Amúgy tényleg most így bele se gondoltam, hogy férfiakban egyébként tök ritka a szeplő. Most hát...
Tényleg többnyire a bőrhegyeseknek szokott lenni. Vagy ez ilyen vöröses-barnás szőkéseknek, tehát nem is az ilyen ekte Ron Weasley kinézetű kölköknek, de hogy, ja.
Na de, nem
jó, lehet,
ki.
Hogy te is szeplős vagy ám, Laci, csak a szőr alatt nem látszódik.
Elképzelhető, majd egyszer kiderül, hogyha megbúra találkozom. Nem maradjon ki a dilemma se, ha választhatnátok, inkább profi stand-uposok, vagy profi bűvészek lennétek.
Hű, ez nehéz.
Nekem ez a bűvészkedés, ez amúgy jó pofa, de engem úgy hosszú távon nem köt le.
De hát mi most is profi stand-uposok vagyunk, úgyhogy inkább bűvészkedést választanám.
Hogy én is bűvészkedést választanám, és nem csak azért, mert már most is profi stand-uposok vagyunk, hanem Nyilván jó olyan szórakoztatónak lenni, így az emberek kíváncsiak az olyan előadásaidra, ahol csak tolod a sódert, de ez a bűvészkedés, ez sokkal jobb pontosan igaz, hogy milyen menő lehet ilyen olyan kézügyességgel rendelkezni, hogy tényleg a nem tudom, mindenféle ilyen kártya, meg érme, mindenféle trükköket úgy kivitelezel, hogy mindenki csak az állat keresi a földön. Tehát engem nyilván szeretem a stand-uposokat is, de a bűvészek jobban le tudok nyűgözni.
Például egy soma. Ja. Egyébként egy hajnóci soma, az egy picit stand-upos is. Lehet, hogy nem is picit.
Hát ez szokott is fejlődni a Duma színházban, ténylegesen ilyen stand-up estekkel, hogy poénkodik, mert a végén egy-kettő ilyen.
Ő a példaképünk, a hajnóci soma?
Szerintem az egy ilyen egészen koherens személyiség, legalábbis amit mutat magából. Szerintem a magyar közéletben, én nem így fogalmazok, hanem így a magyar celebritásban, és akkor ezben van egy kis pejoratív értelem is, ő egy kiemelkedő, fölfelé kiemelkedő alak. Én így gondolom.
Ja, meg amúgy nem tudom, hogy láttátok-e, ugye nem is tudom, hogy egyszer vagy többször, de nyert bűvészvilágbajnokságot, és akkor az ott előadott számát, azt megnéztem, és egyébként beszarás, hogy miket tud az a csávó.
Jó, de tehát én nem emiatt mondom, tehát a csávó zseni a szakmájában, de ettől még nem lenne feltétlenül jó ember, de például ja, legutóbb tudom. Azt csinálta, hogy egy 100 vagy 1000 forintos cuccból vett egy házat egy családnak, mert megcsinálta azt, amit egyébként sokan próbálkoznak, tudjátok, hogy eladja az 1000 forintos cuccot 3000-ért, a 3000 forintos cuccot 10-ért, stb. Végül valami 18 millió forintot, nem tudom, valami ilyesmit gyűjtött, meg lehet nézni YouTube videóban, és nyilván tudja azt, hogy hogyan hasson emberekre, tehát úgy van összevágva a videó, úgy van összerakva, de mégiscsak van mögötte egy nemes cél, és egy ilyen hátrányos sorsú, szerintem kisebbségi, vagy mindenki eldönti maga, családnak juttatott, vagy vett egy ilyen házat, és borzasztóan örültek neki, és persze nézettséget generált magának, hogy mit én, tehát ott lenne a másik oldal, meg lehet ezt mondani, de végső soron konkrétan segített abban, hogy egy családnak jobb legyen. Szerintem ezek jó dolgok. És használta a saját kreativitását, a munkáját, az elérését, és mindent ezzel kapcsolatban, tehát hogy ezt ilyen módon csak ő tudta megcsinálni.
Cool.
Ja. Mindenki mondott, hogy akkor most művész vagy, nem? Barbie, te mondtál?
Mondtam.
Barbie, viccelődnem.
A bűvészkedés az annyira hosszú távon nem köt le. Nem mondom őszintén. Így tetszik, meg vagány, de inkább hallgatok egy stand-up számot.
Az ilyen bűvész ambíció, most kicsit kitudom élni, mert még így másfél éves sincs, még Johanna abakorban van, hogy még itt...
Kukucs.
Nem is csak a kukucsolás, de hogyha ilyen, nem tudom, hogy nagyon gyökér módon bedugom a faplan alá a telefont, és kihúzom másik oldalon, akkor keresgéli alatt, hogy hol tűnt el, és rendkívül módon szórakoztatja, úgyhogy valószínűleg ez lesz a bűvész karrierem csúcsa. egy éves sikerül lenyűgözni.
Az is valami.
Még lehet, abszolút.
No, menjünk tovább, még három témánk van. Barbie, egy bögre őrülettel.
Igen, itt pakolászom már lassan két hónapja ezt a témát, és most már egyszerűen nincs tovább.
Jó, ez a füles genyú, amit
ez a füles genyú, ez a bögre, ami tudjátok, szerintem, hogyha egy kicsit bármilyen videó megosztót pörgettek, akkor 3 másodpercen belül valakinek a kezébe lesz egy ilyen. Ez a termosz bögre, ez a Stanley Cup nevű dolog, és a cikk, amivel kapcsolatban hoztam, hogy én ezt nem gondoltam volna még, hogy a mai világban ez a jelenség létezik, hogy ez a termosz pohár a Starbucks-szal kézen fogva kihozott még egy ilyen Valentin napi kollekciót, és olyan tömeghisztéria alakult ki belőle, hogy ez az szabályosan sátoroztak a nők meg tini lányok a bolt előtt, nyitás előtt, hogy megszerezhessék ezt a kb. 16 000 forintos bögrét, és hát volt
de
egy...
De mit tud ez? Én nem tudok semmit.
Vagy csak mi, hogy ez tényleg meglep, hogy van valamilyen felhájpolt cucc, amiért emberek lesátoroznak.
Csak hogy én ezt nem gondoltam volna, hogy még sátoroznak. Tehát én azt hittem, hogy ez full online világban vagyunk már, és megrendelik, vagy ilyen előrendelés van. Tehát ilyen sorbanállás, úgymond ilyen online sorbanállás. Tehát nekem ez a, ez a sátorozós, mint a Jó barátokban, amikor az esküvői ruhakiállítás előtt ott csöveltek a... Vagy várjál csak, az a How I Met Your
Mother?
Abba van, bocs.
How I Met Your
Mother. Kavarom a kettőt. Szóval én azt hittem, hogy ez a jelenség már nem létezik, és ez annyit tud, ez a bögre termosz, hogy ez igazából egy ilyen böhöm nagy pohár, baromi nagy fogantyú van, ilyen szívószálas, és ez elvileg törhetetlen, de hogy... állítólag tényleg ilyen elpusztíthatatlan kategória, mert hogy volt egy ember, akinek kiégett az autója, és mindene megpusztult, kivéve ez a Stanley Cup. És...
nem műanyag a fogója?
Igen, de hogy valami olyan anyagból van, hogy nem. Tehát nem tudom, hogy milyen műanyag, törhetetlen, és akkor nem tudom, hogy mi a tökömből van.
Biztos rákkeltő, de legalább törhetetlen.
Az a lényeg, érted. És ami nekem nagyon tetszik, ugye lehet hozzá kapni különböző kiegészítőket is.
Egy bögréhez?
A bögréhez, igen.
Például kávét bele?
Nem. Az túl triviális lenne.
A folyadékot nem tetsz bele, mert tönkre megy, de...
Ha így rákeresel a neten, akkor ugye szerintem azt mostanában megszoktátok már ti is, hogy bármire kb. Amit vásárolni lehet, rákeresel, akkor ilyen temus... linkeket dobálgat be, és miután kipörgetted a legnagyobb kedvezményt magadnak, azután meg is tekinteted a terméket. Na most itt én például hozott egy ilyet, úgy fordította le, hogy Stanley csésze szalmaporvédő. Szerintetek ez mi lehet?
Szalmaporvédő. Az a szívószál.
Aha. Tehát szívószálvédő, egy ilyen kis, tehát ez arról szól, mert ugye én nem is értettem, tehát hogy abszolút nem tartom praktikusnak, hogy ez egy ilyen bögre, aminek van teteje, de szívószálas, és én gondolkodtam is rajta, hogy amúgy meg tök gusztustalan, mert érted, cingálod magaddal ide-oda, valaki megnyalja, vagy eldől, vagy mit tudom én, akkor ebben milyen jó, de most a
temúneszer... De gyakran nyalogatják a cuccaidat, amit így viszel magaddal?
Hát iskolában dolgozik szerintem.
Ja. Rendszeresen. Na mindegy, és akkor lehet kapni ilyen szalmaporvédőt rá, mindenféle kis felhő, szivárvány, cicakarom, tehát bármi, ami tetszik. Illetve van egy ilyen vizes palack hortáska telefonzsebbel, ami konkrétan egy kis pohár ridikül, ami beraktam egyébként a show notes-ba, hogyha majd csodálni akarjátok, ami ezt a poharat bele tudod rakni ebbe a ridikülbe, illetve a ridikülnek az oldalán van egy telefontartó, illetve egy kulcstartó, de ezt most akkor linkelem nektek, hogy ne halljatok meg hülyén, és akkor most...
Nem fogok temus linket berakni show notes-ba.
Elvből. Be, most csak nézd meg.
Mindenki megnéztem, de azt nem szeretném, hogy a hallgatók ezt meg, tehát nem fogjátok megtalálni. Mert temus linket nem rakok be a show notes-ba.
Soha nem fogjátok megtudni, de ha rákerestek, akkor...
Itt elvek vannak, gyerekek. Itt nem az, hogy így random rakosgatunk be dolgokat.
Jó, én még ezt a szalmapor védőt azért a Lacinak berakom, mert látom, hogy ő némi érdeklődést mutat.
Én is megnéztem, de nem is ez a lényeg, hanem azt mondjátok, hogy temuról rendeltetek-e már valamit. Nem. Vigyázzatok, mert válasz függvényében szankcionálok.
Nem, hát ez, amikor a Wish volt, arról rendeltem cuccokat egyébként még, anno, de már ez a Shane, meg Temu, ez már nekem, ez már most kimaradt.
Nem, ezt én már nagyon fejlesztőben nézek ezekre. Múltkor láttam egy tök jó videót arról,
ők is rád. Hát ugye ez valami.
Húf. Hogy amúgy az nem is volt meg, hogy a Visa az időközben kvázi földbe állt, és ott volt egy tök hosszú ilyen pénzügyes youtubernek videója, hogy a üzleti modellje az miért volt fenntarthatatlan. Ezt, ha valaki tényleg, akkor keresen a YouTube-on. De akkor is szembesültem vele, hogy tényleg már itt most már Temu van a Visa-ért.
Hát kb. Igen.
De ezzel sem szembesültének, én nem tudok olyan szegletébe menni az internetnek, ahol nem a Temu ömlik rám.
Hát már nem tudom, én viszonylag későn ébredek ezeknél. A Stanley bögrét is csak én nagyon szörmentén láttam meg viszonylag későn.
Én most először.
Igen.
Tényleg? Nem áll, nem mondd már, hogy nem láttad ilyen videókba.
Nem láttam se. Tényleg nem láttam. A Csúnya Rossz Majomban, vagy valami hasonló műsorban hallottam, hogy a Stanley Cupról beszélnek, és nem az NHL győztes Stanley Cupról, hanem ezekről.
Akkor Ennyi. Ezért jött, beírtam Google-ba, és ilyen emberek trófeával, és nem értettem, hogy ez mit keresod, de akkor ezért.
Hát ezért, igen. Meg valószínűleg ezért is van így elnevezve.
Igen.
Bár a formája azért nem teljesen hasonló.
Hát egy kicsit ilyen kupaszerű azért. De úgy, tehát a hype-ot nem értem miatta. Én azt akartam kihozni ebből az egészből, hogy nektek létezik-e olyan dolog, amiért azt gondoljátok, hogy le tudnátok sátorozni? Tehát várjátok-e annyira, hogy megszerezhessétek? És Isti, mondhatod a legújabb iPhone-t, nem tudom, hogy...
De hát mindent interneten veszünk meg, pont ez, amit mondtál.
Hát azért hogy... mondom, hogy nekem ez azért volt ilyen döbbenetes, hogy ez... Hogy ez még létezik, ez a hisztéria. Te minek örülsz, Laci? Olyan boldogan nézed a monitort?
A termékfotókat nézem, olyan zseniális photoshopolások vannak, ilyen random stock fotókra rá van photoshopolva, hogy ilyen jogázó csajokon ott lóg ez a szar. És ez nagyon jó. Hát ez kész.
Ez szerintem egy külön műfaj egyébként. Tehát, hogy szerintem így ülnek a kis emberek, akik ezeket szerkesztik, és azon örülnek, hogy kinek lett gagyibb a photoshopolása. Amikor tudod, ilyen random kezek vannak,
igen.
Teljesen veszedelmes helyeken, igen.
Bocsánat, egyébként visszatérve nem hinném, hogy így tudnék. Jó, nyilván persze lehet mondani, hogy extremitásokat, hogy az életen múlik rajta még ilyen baromságokat, de hogy ha most maradunk a viszonylag átlagos emberi működés mellett, én nem nagyon tudnék. Hogyha, mondjuk azt mondjuk, hogy adnak egy ingyen házat, tehát hogy ilyen extrém dolgokat, akkor azt mondom, hogy oké, lehet, hogy azért ott sátoroznék, de hogy ilyen normál termékek, vagy egy bögre, meg nem tudom, koncert, mert valaki is egy Taylor Swift koncerthez sátrazott le, hogy ő menjen be elsőnek, meg ilyenek, nem tudom, én ekkora fanja nem vagyok semminek.
Én el tudnék képzelni egyébként a házon kívül is, de nyilván komoly értékcsökkenésnél tudnék ezzel operálni. Tehát te is ezt mondod, adnának egy ingyázat, nyilván sorbálnál. Én annyi a különbség, hogy én nálam nem ennyi lenne a határ, hogy nem tudom én...
Egy ezres.
40 millió forint, hanem...
Ez egy kocsi is lesátraznék, na.
Na, de ezt mondom, hogy én például valószínűleg egy, most ami eszembe jutott, egy Apple Vision Pro-n, hogyha 10%-ért adnák, azért mondjuk sorba állnék.
De úgy, hogy lesátrazol?
Akár, ha 10%-ért adnák, tehát tized áron. Aha. Azért lehet, hogy sorba állnék.
Aha.
Az ugye, tehát hogy ez még mindig mocsok drága lenne, azért mondom, most értedek, azzal mondhatjuk, hogy ingyen, jó, ingyen nagyon sok mindenért lesátraznék, de hogy mondjuk jelentős összeget kell azért fizetni érte, mondjuk egy Apple Vision Pro 10%, az mondjuk nem mondjuk 2000 forintba kerülne, szerintem ilyen 2 millió körül van jelenleg, azért mondjuk lesátraznék. De ez csak egy példa.
Azért meg kell, hogy további értékesítési szempontból.
Ne, kipróbálni, abszolút. Tehát ez egy ilyen abszolút early adopter cucc. Nagyon kipróbálnám. Van is ismerős, csak nem annyira közeli, hogy el tudjam kérni tőle.
Barátkozzál egy még kicsit. Kell. Még egy kicsit, akkor még ezt a kapcsolatot mélyítsd el.
Igen, úgy szoktam barátkozni egyébként, hogy neki Apple Vision Pro van, akkor ezt kicsit építem ezt a kapcsolatot. Ennek nincs Apple Vision Pro, akkor igazából most mindegy is, majd igen, lesz igen. Valami.
Úgyhogy még én még mindig nem értem, hogy mi ez velem szóba, mert semmi érdeked.
Semmi tudszod nincs. Én sem. Most, hogy mondod.
Szevasztok.
De neked nem lenne semmi? Tehát...
Nem tudnám elképzelni ezt a helyzetet, hogy én sátorozzak valami.
De mi, nem tudom én, a Opel e-Astrát kapnál 200 ezerért. Nem
jó, hát ilyen bagatel hülye, tehát igen, ilyen és sorba állnék, igen.
Na, hát akkor érted, ez csak pénzkérdés, de hogy igen, tehát hogy csak azért, hogy az eszköz tiéd legyen először,
azért nem.
Azért nem. Azért én sem.
De várj, ez nem ilyen limitált? Tehát, hogy ez később meg is lehet kapni ezt a bögrét, mert az nem volt tiszta, hogy...
Nem írta, hogy limitált. Ez csak az, hogy neked legyen először ilyen.
Jézusom! Na jó, ez így még rosszabb.
Termosz bögréd, ami mondom szerint, tehát még nem is praktikus. Oké, hogy törhetetlen, de hát...
Na, mikor probléma az, hogy törhető valami? Tehát ezek az eszközök nem törhetőek jellemzően, tehát nem megy át rajta az autó, vagy...
Igen. Tegye föl a kezét, aki valamikor eltört egy termoszt.
Igen, belül fém. Lesz. Meg nem tudom én, tehát hogy én egyébként hosszú évek óta ugyanazt a Lark termoszt használom. Munkában, egyetemen, megint egyetemen, szóval hogy mindenféle módon használom, és tökéletesen működik. És 10 éve vettem meg, vagy mit tudom, lehet, hogy még több. Nem kell. Ezek nem fogyó eszközök, hogyha egy jó minőségűt veszel.
Bizony. Na, Oscar-díjazunk?
Igen, filmes téma. A hallgatóknak mondjuk, Ryan, még mielőtt rámegyünk, még szeretnék elmondani egy élményemet, ami most jutott eszembe, mert voltunk a Gödöllői Arbo Parkban délelőtt, vagy dél körül, nem tudom, körbe mentünk, nem lehet elengedni a kutyát, de gyakorlatilag egyedül, nem gyakorlatilag, ténylegesen egyedül voltunk az egész arborétumban, senkivel nem találkoztunk, úgyhogy lehetett rohangászni kicsit Nándival. Azt akarom mondani, hogy Budapest környékén szerintem, most ez tök jó, hogy felhájpolom, és akkor sokan lesznek, de hogy ilyen jó arborétum nincs.
De ez egyébként egész. Nagyon ritka, hogy egy arborétumban egyáltalán beengedik a kutyát.
Hát ez egyébként igaz, de múltkor Pannonhalmán voltunk, és oda is beengedték, azon mondjuk meg is lepődtem. Ide viszont úgy mentünk, hogy már előre megnéztük, úgyhogy annyira nem volt meglepő. Ugye körbe van kerítve, tehát így vadak nem nagyon vannak elvileg, ami úgy baj is lehet.
Jó, itt a növény letaposás és meg lepisilés szokott lenni a probléma. Egy kis kutya azért elszalad, mert te amíg a ösvényen bandukolsz, addig egy kutya, hogy szaladgál, azért simán letaposhat egy 200 ezer forintos, mit tudom én, milyen kosbort.
Lehet, de na mindegy, tehát hogy nyilván úgy kell elengedni, hogy az úton rohangászik a kutya, és tényleg ott is rohangászott nálni, de nagyon, meg nyilván utána kell menni és felszedni, hogyha valamit alkot, de ezen kívül nagyon szép és tök jó minőségű az arborétum. Helyenként azért nem tudom, ilyen a Douglas fenyők így rohadnak kifelé, meg hogy nem őshonos és nem is szabadott volna a telepített. Tehát vannak ilyen érdekes megoldások, de mint élmény, és ugye nekünk ez nagyon-nagyon közel van, mert negyed óra kocsival, 1000 forint a belépő per fő, per felnőtt, és van ilyenfajta diák, meg találjuk ilyen jegyek, Barbie, hogy neked ez fontos, ugye? És 20 000 forint az éves bérlet, ami szerintem kifejezetten rohad drága az 1000 forintos belépőhöz képest. Ennyit a pénzrészéről, és amúgy meg egy iszonylag nagy, egy ilyen 2 óráig sétáltunk benne, 2,5 óráig, mire mindent bejártunk, de azért nem ekkora, csak így cikázni lehet különböző útvonalakon, meg ösvényekkel, meg ilyesmi. Jó pofa, nagyon tudom ajánlani, aki itt a Budapest keleti régiójában él. A Váczrátótihoz képest összesen hasonlítható, sokkal nagyobb, sokkal szabadabb, bizonyos értelemben kevésbé szép, vagy hogy mondjam, tehát a Váczrátóti az sokkal inkább ilyen virágosabb, és nem azért, mert most még nagyon kora tavasz van, tehát hogy más a felépítés egész egyszerűen, ez sokkal inkább erdő jellegű, a Váczrátóti meg mondjuk sokkal inkább arborétum jellegű. De meglepően jó volt, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, aki erre felé lakik, azt nézzem be, jó lesz. És akkor Oscar díjról fogunk most mesélni, és utána már csak a Dűne 2-ről lesz szó, hogyha nektek nincs más témátok. A Dűne 2-ről lehet, hogy egy picit spoileresen is beszélgetünk majd, de akkor előtte az Oscar 2024. Én nem néztem, úgyhogy Laci hoz képbe minket, vagy legalábbis engem.
Rövid leszek. Idén olyan, tehát úgy figyeltem a jelölteket, meg úgy pár cikket elolvastam, mi volt, de most nem pörgettem végig az összes filmet a legjobb jelölt, a legjobb film kategóriából se, mint azt hiszem tavaly előtt sikerült. Bár még van egy-kettő listán, amit meg fogok nézni, az biztos. Úgyhogy csak egy pár szót magáról a gáláról, hogy most nem volt ilyen nagy hangos balhé, de hogy így nézegettem, hogy kezd azért átmenni ilyen Mónika Show jellegbe, mert idén valami, nem tudom milyen, nem tudom, fogadást, vagy publicity stunt keretében a John Cena egy szál brébe adott át valami díjat.
Az mi volt?
Ez valami megemlékezés volt, hogy 74-ben egy fickó pucéren szaladt végig az Oscar gála közben, és akkor erre emlékeztek meg.
Hát, igen, most... Jó, ez most olyan,
nem hogy... tudom, hogy egy ilyenre még kell megemlékezni, tehát, hogy...
Mert
egy perces néma csend egy lóbáló kolbász miatt, szóval...
Hát, figyelj, egyszer egy magyar csávó kalapáccsa esett neki a piétának, akkor Dávid Szobnak leverem valamiét legközebb, ha arra járok így megemlékezésből, tehát nem azért minden baromságra megemlékezni, szóval mindegy, ez nyilván azért volt, hogy cikkezzenek róla, hogy a John Cena ott lóbált a lompost, nyilván valami mennyire azért takarva.
Hát nagyon kicsit ott, takarva, azt a képet ott, pont láttam.
Mint aki be van tojva, tehát hogy nagyon...
És meg az ott meg kellett mutatni az izmos, szép férfi felsőtestet, vagy hát egyáltalán testet.
Na, Barbie vitrin, Nem?
Nem, jaj, nem, nem.
Nem?
Nem. Nem, kérdezzétek el, nekem nem tetszik, amikor a pasiknak itt a, nem tudom, ezt a szakkérdést.
Ezt már mondtad.
Az alhasnál ilyen, azt mondtam? De mindegy.
Igen, de...
Szóval olyan, mintha punciuk lenne, gyakorlatilag úgy nézett ki neki is, mint hogyha ott fölülről elkezdődött volna egy hatalmas nagy bula. És nekem az nem...
Azt úgy hívják, hogy hasizom.
De nem tetszik, amikor már ennyire... Tehát ez a bula hasizom, ez...
Az úgy nevezett. Ez kér.
Nem, nem tetszik. Ez, bár, ez már sok. Meg nem tetszett, nem értettem az egészbe a poént, meg a... Inkább kínos volt, nem tudtam. Én megnéztem a videót, nyilván hát pucérpasi, hát meg kell nézni, de hogy inkább ilyen, tudod, ez a kínos izé volt, hogy aha, hát ennél a Ryan Gosling sokkal-sokkal cuki volt.
Még pucér sem volt ráadásul. Szóval, igen, ez a pucérkodás, nem tudom, egy-két éve verekedés, szóval tényleg ez a Mónika Show, még a hollywoodi sztárok veszítenek pár fogat, és így ott vagyunk. Ja, meg volt ez a balhé, hogy most akkor mindenkinél a jelölt kategóriák hosszasan felsorolták, hogy kik vannak benne, meg ott méltatták a jelölteket. A legjobb filmnél meg főszíregett Al Pacino, aztán úgy jelentette be, hogy az Oppenheimer lett a legjobb film, hogy abban sem voltak biztosak, hogy most tényleg az-e. Főleg, hogy ugye...
Mert hülyeskedett?
Hát nem, hogy én azt látom, Oppenheimer van ide írva, tehát kb. Így mondta, nem az volt, hogy és akkor az Oscart kapja. És amikor ugye pár éve volt...
Mondjuk ez jó.
Volt a La Land-féle fiaskó, amikor ott is így nézegették, hogy összecserélték a politikot, aztán véletlenül azt hitték, hogy a La Land, azt a Moonlight volt igazából a nyertes, akkor mindenki kicsit ilyen finoman nézte, hogy nem most akkor mi történik, de rendben volt. És aztán persze ment a mentegetőzés, hogy jó, hát a producerek mondták, hogy akkor már vegyük rövidre, és mert spórolni kellettem, hogy ne legyen túlszó a gála, azért nem mondták el, hogy mi a többi jelölt. Nyilván azért lehetett tudni, tehát nem is ilyen személyekkel szemben voltam, ez ugye a filmes kategória, csak azért olyan vicces, hogy azt mondják, hogy jaj, erre nincs idő, az Oscaron nincs idő elmondani a jelölteket, de gondolom arra, hogy az összes betétdalt előadják, meg az összes ilyen Ford, meg Samsung reklámot berakják, arra biztos volt idő. Szóval ezt úgy bírom, hogy csak a köszönőbeszédekre nincs idő, meg a jelöltekre, hogy legyen a táncikálásra, meg a pucérkodásra, meg a pizzarendelésre. Na jó, mindegy. De akkor a nyertesekről pár szót. Ugye, ahogy már itt az előbb elszpoilereztem, a legjobb film, valamint a legjobb rendező kategóriában is, ugye az Oppenheimer, illetve hát Emil Christopher Nolan volt a befutó, úgyhogy Nolannek már
értem. És a legjobb férfi főszereplőbe is, nem?
Igen, ott most csak ezt így az filmes blokk, a színész blokkot.
Ja.
Jó, van minden, igen, az Oppenheimer elég itt tarolt. Na, jó, akkor elmondom, hogy mit kapott az Oppenheimer. Most ilyen technikai díjakra nem megyek rá, mert most nem megyek rá, mert tiszteletlen leszek a szakemberekkel szemben. Igen, a Cillian Murphy is megkapta, és a Robert Downey Jr. is megkapta, ugye előbbi a fő, utóbbi a mellékszereplő kategóriába, úgyhogy hogy ez azért igencsak combos volt. Én azt mondom, hogy itt senkitől se sajnálom, ezek itt teljesen rendben vannak, illetve...
Na kitől sajnáljuk, most akkor jöjjön ez.
Nem, úgy néz, jó, az a baj, hogy valamit nem láttam, tehát nem akarok olyan nagy mellénye beleállni. Például itt van... Emma Stone az előzetesek alapján a Szegény párákban nagyot ment, és azt így visszajelzésekből is azt hallottam, hogy jó volt, hogy köztem meg Lily Gladstone között dőlt el elvileg. Ők voltak a két nagy esés, hogy Lily Gladstone a Megfojtott virágokban volt az új Scorsese filmben. A Szegény párák vaslisztem van, úgyhogy azt még játsszák a mozik, úgyhogy majd azt, ha megnéztem, szerintem majd arról fogok mesélni.
És a legjobb arról mesélj, mert ezt, bocs, én ezt hallottam, hogy eléggé beteg.
Hát ez Yorgos Lanthimos film, tehát ugye ilyen még soha nem vettem rá magamat, hogy Yorgos Lanthimos filmet nézek, mert hogy ilyen nagyon weird, és nem szokott nálam az működni, de most tök jókat mondtak róla, hogy ez még a befogadhatóbb, hát mainstream szempontból befogadhatóbb filmjei közé tartozik, és tetszik a koncepció, meg így ez az egész ilyen bizarr dizájnja, meg amit mondtak a sztoriról, meg én Emma Stone-t egyébként nagyon bírom, úgyhogy
sőt, vitrínás?
Tessék?
Vitrínás?
Ja. Na. És a Mark Ruffalo is benne van, akit szintén bírok, úgyhogy... Igen.
Jó. Nekem ilyeneket mondjál.
Igen, a Hulk, meg a La La Landes csaj ilyen bizarr filmben táncikál.
Igen. Nekem a Matyi tudja, ő így kommunikál velem, és akkor tudja, hogy tudom követni a beszélgetés vonalát.
És a legjobb női mellékszereplő a Davin Joy Randolph, a Téli szünetért. Na, erről a filmről az ég egyet a világon semmit nem tudok, úgyhogy itt ezzel nem is időzök el. Azt egy halagol olvasom, hogy azt mondják nagyon jó, de tényleg semmit nem tudok róla. Úgyhogy az ilyen két nagy buktája volt így filmek szempontjából az Oscarnak, ugye a Barbie, az a film azt semmit nem kapott, és a megfojtott
de
virágok.
De egyet valamit kapott.
Egy valamit, de gondolom, valamit. Hogy technikait akkor. Ja, lehet, hogy a dalt kapta talán a... Mert ott azt hiszem, az I'm Just Ken, azt talán...
Nem az nyerte a végén, de azt hiszem, egy Barbie dal. De hogy nem az.
Uh-huh. Na jó, mindegy, szóval...
jó, elé ilyen himi-humi.
Igen, legjobb eredeti dal ez a What Was I Made For. Igen, és kettőt is jelöltek valóban a Barbie-ból. Ez azért viszonylag így erős jel szokott lenni, hogy akkor az elviszi. A Allennél is ez volt. Úgyhogy igen... És ugyan a megfojtott videók az talán még technikai díjakat se vitt el, úgyhogy a Scorsese Oscar bácsi nem bitt. Ja, és hát majdnem elfelejtettem a magyar vonatkozást, hogy ugye a legjobb production design-t azt a szegény párák kapta, ahol Mihalek Zsuzsa volt a berendező, úgyhogy ezúton is gratulálunk.
Berendező?
Igen, ezt a szót ezt én se hallottam még előtte, de hogy ezt a filmet itt forgatták Magyarországon, és akkor állítólag ilyen nagyon beteg a világa, amiben ez játszódik, most ezt nagyon szépen fogalmaztam meg, de értitek, és akkor, hogy ezt a beteg világot ő rendezte be.
De mi, ez angolul hogy van? Tehát mi az, hogy berendező?
Ezt nem tudom.
Director in.
Köszönjük. Indirektor akkor, nem?
Indirektor. Csak nem akartam.
Van a direktor, meg az indirektor.
Akartam belerakni egy csavar.
De itt még díszlettervezőnek is fordítják. De azt hiszem, hogy mintha már tavaly is emlegették, mert ez a berendező dolog, ez rémlik onnan is, hogy talán Dűné ez valamihez, mert ugye azt is itt forgatták.
Ja, hát akkor valami... ezt lehet, hogy skippeltem. Meghallottam, hogy arról van szó, és akkor így...
Na mindegy.
Na, ezt még majd várjál sorodra, mielőtt gyalázni kezdesz, még az a következő téma.
Ja, én azon már túl vagyok, hát majd ti a dűnekettőt, azt nem láttam, nem is fogom.
Én igazából annyit akartam az Oscarról. Idén egyébként sokan ki voltak ábrándulva, hogy elég ilyen nagyon lapos a jelölt lista, hogy persze vannak ott jó filmek, de hogy nem volt túl izgalmas. Sajnos idén elég kevés filmet láttam, úgyhogy nem tudtam annyira érzni. Tény, hogy azért a sok nem is zsenírozott annyira. Az ilyen, azon a jelölteknél, amiket nem láttam, vagy nem hallottam róla még beszámolókat, nyilván azért, mert közel az Oscar díjátadóhoz jöttek ki, vagy évvégén jöttek ki. Így elolvasgattam a tartalmukat, és hát így nem érzem azt, hogy olyan sokat kihagytam volna, úgyhogy biztos, hogy nem is fogom mindet pótolni. Illetve a Maestro-ról hallottam, hogy ugye Bradley Cooper rendezésében Leonard Bernstein életéről szól, hogy valami bődületesen unalmas állítólag, úgyhogy azt se bánom, hogy most nem toltam végig ezt az Oscar maratont, mert azt a filmet azt biztos, hogy nem fogom pótolni, mert egy kicsit se érdekel.
Jó, oké. Akkor rámehetünk egy picit a Dűne 2-nek az elkézésére, illetve a magasztalására?
Hajrá!
Én ebben abszolút nem vagyok érintett.
Igen, mi viszont láttuk Lacival a filmet függetlenül, és mi sem beszéltünk róla, nem mintha lett volna olyan túl sok lehetőség, de hogy szándékosan amúgy sem akartunk. Nem is tudom onnan indulni, mert egyszerűen beszéltünk a Dűne 1-ről, tehát ugye olyan elejéről nem biztos, hogy felvezetném, alapvetően mégis arról van szó, hogy ugye egy ilyen homokos világban, nem ilyen Netflixes homokos, hanem egy ilyen sandstorm világban, ahol minden a homok meg a meleg forróságról szól, egy bányásznak fűszert, és ez a adott civilizációnak az egyik ilyen fő, azt akartam, hogy fizetőeszköze, de nem, tehát fő értéke, mert hogy mindenhez ez kell. És akkor e körül
az űrutazáshoz kell ez, mert ugye volt egy nagy háború, ami miatt a kompjútereket kiiktatták, hogy ne lázadjanak fel még egyszer, és az űrutazást azt teszi lehetővé, hogy a navigátorok befűszerezve tudják azokat a komplex számításokat elvégezni, ami az űrutazáshoz kell. Ha nincs fűszer, akkor mindenki ott marad, ahol van.
Ez csak hallod, és te ezt a mondatot ki tudtad mondani röhögés nélkül, zseniális.
Szerintem rohadt jó. Az mondjuk kevésbé jó, hogy én erre nem emlékeztem, úgyhogy olvastam az első két könyvet, de akkor ezt köszönöm. És akkor gyakorlatilag ebben a világban játszódó trónok harca, aminek így a szemtanúi vagyunk. Na de nem, szerintem a sztoriról kevésbé, nem biztos, hogy arról akarnék beszélni, vagy nem tudom, majd mondd, hogyha van konkrét jelent, amit szeretnél megvizsgálni. Azt gondolom, hogy a film szerintem baromi jó. A kettes, az első nekem kevésbé tetszett, vannak pont ennek ellentmondó vélemények is, az IMDb szerint egyébként 8,9, bármennyire tekintjük ezt objektívnek vagy szubjektívnek, de mondjuk önmagában a 8,9 ez egy nagyon-nagyon erős értékelés. Moziban is jól megy, ez mondjuk kevésbé érdekel minket szerintem, mint személyes vélemény, de 2 óra 38 perc, vagy valami ilyesmi, tehát nagyon hosszú amúgy a film, majdnem 3 óra, és én remekül szórakoztam, meglepően jól szórakoztam, úgyhogy ismertem a teljes sztorit, olvastam a könyvet, folyamatosan fenntartotta a feszültséget, kicsit hiányoltam belőle a karakterfejlődéseket, szerintem csak a Csalamádénak karaktere, akit ugye Polnak, meg Muaddibnek, meg mindenfélének hívnak.
Huszulnak.
Ott látszik valami, bár ott is azért vannak helyenként ilyen óriási pálfordulások, hogy így mit tudom én, és akkor kis spoiler, nem kicsi nagy spoiler, mostantól akkor ez előfordulhat, kapcsoljátok ki, hogyha ti még nem néztétek, és szeretnétek, és majd gyertek vissza, hello. De hogy ugye ott hagyja a csajt konkrétan egyik pillanatról a másikra, az így nem nagyon van előkészítve. Jó, persze ott próbálnak aranyoskodni, hogy akkor ő mindig szeretni fogja, meg mit tudom, hogy hoz egy politikai döntés, de hogy úgy nem nagyon van benne a levegőbe. Könyvben sokkal inkább számítani lehet erre például.
Meg a könyvben nem az, hogy ott is ugye ugyanezt meglépte, csak ott nem volt belőle drámázás, mert ugye az egy teljesen ilyen névházasság volt ezzel az Irulan hercegnővel, és azt a Csani is tudta, hogy jó, hát ő a hát kvázi ágyasa volt, de hogy ő a párja, és akkor papíron meg elvette a nőt, hogy ő itt ilyen uralkodási okokból.
Igen. Én ilyen nagyon egyszerű ember vagyok abban a tekintetben, hogyha engem megborzongat egy film, akkor nekem az így már 8 alatt már nem lehet. És ez a film, ez meg tudott borzongatni, tehát például a Austin Butlernek a játék az ilyen háton futkosós, pedig nem annyira bonyolult, amit csinál, tehát így szigorúan néz meg.
Szóval egy pszichopata állat.
Pszichopata állat, de ahogy azt lehozza, és nem is főszereplő, vagy értitek, tehát meg az, amikor ezt az egész aréna jelenetet lehozzák fekete-fehérre, a színesből. Az ilyen zseniális rendezői húzás, szerintem. Igen. Nem biztos, hogy rendezői, szerintem az, még az is lehet, hogy valami fajta operatőri screen munka, de nagyon jó.
Igen, hogy ez azért fekete-fehér, mert ugye ez a Harkonneneknek az anyabolygóján, a G.D. Prime-on ott van valami, nem tudom milyen fekete napnak, vagy minek hívják, és hogyha aki kim van a napon, az így fekete-fehérben látod a világot, és olyan jó vizuális ötletek vannak benne, hogy ott, ahol ugye ennek a Fejdrautának, akit az Austin Butler játszik, volt a születésnapja, és egy nagy buli volt a gladiátor harc mellett, és volt tűzijáték, és a tűzijáték úgy nézett ki, hogy ilyen mint a fekete tinta pacák robbannának az égre, olyan mocsok jól nézett ki, és egy olyan rohadt jó ötlet volt ebbe az egész világbeszédbe. Ez egy apróság, de hogy tényleg ez a nagyon sűrűn látsz, ilyen nagyon jól kitalált, és nagyon jól megvalósított vizuális ötleteket, úgyhogy le a kalappal.
Igen, és ott is egyébként ennél maradva, hogy amikor benézel a Fejdrutának a szájába, akkor nem volt számomra egyértelmű, hogy nincs foga, vagy hogy mi van pontosan, vagy egész egyszerűen olyan szinten rá van húzódva a szája a fogára, hogy nem látszik, de emlékszel, hogy ilyen olyan, mintha beletekintesz a szájába, és mintha ilyen végtelen fekete lyukba tekintenél, igen. Ilyen húzza be a tekinteted. Nagyon-nagyon tetszett. Az is baromi jó volt, hogy ez az egész Harkonnen világ, meg család, meg ami ott megy, az ott egymást is eszik, de mint a szemét, tehát hogy így nincsenek tekintettel egymásra. A Vladimir Harkonnenek az egész háznak a feje, az így az unokaöcsét, azt lazán odadobja az arénába, az egyik úgymond rabszolga, vagy az egyik, hogy hívják?
Egy gladiátor.
Egyik atraidész, egyik gladiátor, az nem volt lebódítva. És a Vladimir Harkonnen az így, mert nem baj, nézzük meg, hogy mire képes az unokaöcsi. És akkor az unokaöcsi kikéri magának, meg kéne ölni, és akkor nem, ez egy ajándék volt, meg itt van még egy ajándék, hogy oda mehetsz az atraidészeknek a bolygójára, és akkor a fűszerkitermelés nyomathatod. Volt benne ez a Star Wars-os rész, amikor ugye most idézőjelben Star Wars-os rész, amikor egy ilyen ismeretlen nagy objektumot ledobnak a bolygó közepén, és akkor ott mindenféle harcok mennek, ilyen tökre Star Wars-os élményem volt, annak ellenére, hogy a fehér helyett ugye sárga volt, mert minden homok, vagy hó helyett minden homok volt. Ami egyszer már működött, azt itt szemmel láthatóan felhasználták. Most ezt lehet, hogy túl egyszerűsítem, de volt egy ilyen nagyon analóg érzésem a Star Wars-szal. A színészi gárda az ilyen parádé, nem tudom, hogy mekkora költségvetés volt itt, de itt gyakorlatilag azon a mellékszínészek is sztárok.
Hát a kedvencem, Anya Taylor-Joy, a teljes 5 másodperccel, amit szerepel benne, az beszalás. Hogy néztem, hogy ez most tényleg ő volt? És ez tényleg ennyi volt? És utána megnéztem, és tényleg. Jó, nyilván felvezették,
lehet, hogy későbbiek.
Hát az is lehet, de meg simán lehet, hogy a későbbiekben ő lesz, tehát hogy felépítették, de azért akkor is, hogy mondom, hát jó, hát akkor ilyen is van.
Igen, ugye lesz harmadik, azt már be is jelentették, harmadik rész, ami a 2. könyvből fog, a Dűnemesiesebből fog készülni. Nem tudom, mit mondjak még el. Én abszolút, én 10-est adtam rá. Nem azért, mert összemérhető más 10-es filmekkel nálam, hanem egész egyszerűen annyira számomra újszerű volt, és annyira jól szórakoztam, és nem vettem észre, hogy eltelt több mint 2,5 óra, hogy nem tudok kevesebbet adni, mert azt gondolom, hogy a mozi nem csak arról szól, hogy valami fajta extrém gondolkodást elindít, és művészet, és stb., hanem egy kiemelkedő jó szórakozás is érhet maximum pontot, legalábbis nálam, és ez ilyen volt.
Amúgy én a gondolatiságot sem hiányolom belőle annyira, a könyv az sokkal komplexebb, nem lehet mindent vászolni minden könyvből, tehát hogy ez nem egy valid kritika, és amit kompromisszumot meg kellett kötni a filmnek, hogy mondjuk ezeket a háttereket kihagyjuk, mert nyilván ez különben csak egy felolvasás lesz, azokat ugye kompenzálta a médiumnak a vizuális eszköztárával, ugye, amiket már itt pedzegettem. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon szép átirat volt. Ráadásul az még nekem egyébként belenyúltak kicsit a végébe. Nem is mondjuk, hogy kicsit. Meg azt mondta is a Denis Villeneuve, hogy Stannó a Frank Herbert sem volt kibékül annyira a regényének a fogadtatásával, mert ezt a messiás kultusznak egy kritikája lett volna a vége, de sokan csak annyit vettek le belőle, hogy oké, akkor rosszak vesztettek, a jó meg győzött, nagyon jó. És ugye ő sokkal árnyatabban szerette volna ezt átadni, meg hát próbálta is, de nem volt annyira kihangsúlyozva, hogy igazából nekem se jött át annyira a könyvből, hogy ez ugye a Paul-al szemben egy ilyen lefelé tartó spirált próbált felskiccelni, és a filmben viszont ezt aláhúzták, tehát azt hiszem a Denis Villeneuve is mondta, ugye a rendező, hogyha még nem mondtam korábban, hogy már a végét az kvázi kicsit átemelte a Dűne messiásából, ami azt hiszem a második könyv. Uh-huh. És nagyon jól működik, és én meg is lepődtem, tehát én tényleg végig azt hittem, hogy az a lezárás lesz, ami ez a kicsit ilyen megnyugtatóbbnak tűnő lezárás, mint ami az első könyvnek a vége, de nem, hanem itt indul egy ilyen kvázi ilyen vallásháború, meg egy ilyen, meg ugye az a hátbaszúrás a Csalinak is sokkal jobban ki volt hangsúlyozva, úgyhogy nekem még így külön így tassra tett a vége, hogy ez egy elég erős ponton lett vége ennek a filmnek, és így, ha ezek után egy pisi szünet után folytathattam volna, akkor néztem volna a következő 3 órát, hogy eztán mi történik azonnal, mert
abszolút, tényleg.
Mert nagyon-nagyon működött, szóval a filmben ez a tényleg a vallással, meg a vallásossága való visszaélés, meg a messiás kultusznak a kritikája az azért ott van, tehát hogy tényleg főleg a Jessica-n keresztül, hogy mennyire fegyvert kovácsoltak abból, hogy már Bene Gesseritek által meg volt ágyazva ennek, amit ők ott végigvittek, tehát nem ott pattant ki a fejükből, de szépen aláhúzták, hogy igen, ezt a hiedelmeket, meg meggyőződéseket mindenki a saját, azért van oda beágyazva, hogy mindenki a saját politikai céljára tudja felhasználni, amikor a szükség úgy hozza.
Te hány könyvet olvastál?
Csak az első, csak meg a belekezdtem másodikban.
Jó, akkor megmerem kérdezni, hogy a Bene Gesseritnek annak mi a célja?
Ezen mégis pont gondolkodtam, mert ez egy kicsit ilyen kevésbé, bár szerintem a könyv jobban le volt írva, csak régebben olvastam, hogy igazából ilyen a nagyházaknál, és akkor megint előkerül a vérfertőzés, a nagyházaknál ilyen vérvonalakat próbálnak keresztezni mindenféle módon, ugye ez egy nőből álló szervezet, És
ezek gyakorlatilag cím, boszorkány mágusok, vagy tehát slash mágusok.
És el akarják hozni, kvázi egyik az a vicc, hogy minden ilyen, mint a Fremennek, ugye az Arrakiszon ilyen alacsonyabb rendű népeknél, ugye elhintik ezeket a messiás városokat, de közben meg ők is várják a messiást, akit ők magukonak kitenyészteni, a Kvizác Haderakot, aki majd elvileg a Bene Gesseriteknek az ilyen mindenféle háttérben lévő szarkavarása után tulajdonképpen az egész ilyen galaktikus birodalomnak az élére tudnak kerülni. Tehát ők egy ilyen sunyi hatalomátvételt próbálnak, ilyen generációkon keresztül elültetett mindenféle hiedelmek, meg nemesi házak keresztezése által. Ugye részben azért ez a keresztezés, hogy ha majd valakit ebből kitenyésztenek, az ilyen széles körben elfogadott legyen, mind az ilyen alárendeltek között, mind a nemesek között. Úgyhogy ez egy ilyen jó kitalált dolog, de egy ilyen ipari trutyi keverés a háttérben, meg kevésbé a háttérben, mert közben meg a császár fülébe is a csukdos a főnéni, akinek semmit eszembe a neve.
A császár, tehát az emperornak a lánya, vagy az a csajszi, aki ott, az most terhes a Harkonnentől, nem?
Nem.
Volt egy mondat, nem, ami ebben az irányba mutatott.
A császár lánya az a Florence Pugh által alakított karakter, az Irulán, ő nem terhes, hanem a másik, akit a francia csaj játszott.
És a Lea Seydoux, vagy Seydoux.
Igen, igen, na ő terhes a fejdre utától, de az nem a császárnak a lánya, tudtam már.
Ha nem, az kicsoda? Az is ott kavarja.
Valami random Bene Gesserit az is, de nem tudom, hogy az szerintem az ő felmenőjéről olyan sokat nem tudtunk meg.
Na jó, de mert most mindegy is igazából azért kérdezem, és akkor nekem igazán nincs is több gondolatom a témában, hogy miért akarták megmenteni a Harkonnen vérvonalat. Az pont egy ilyen gyakorlatilag vérvonalmentés volt, nem? Ott, amikor elküldték a fejbrutához, hogy akkor háljon.
Hát nem is annyira mentés, ez folyamatosan megy ez a keresztezgetés, hát most...
De nem, hát mondták, hogy megvan a vérvonal, vagy valami utalás, vagy konkrét mondat volt ezzel kapcsolatban, és utána, amikor történtek a sztori, a további része, ugye ott meghal az összes Harkonnen. Van, aki túléli? Hát nyilván a... Most ezek erős spoilerek, de már mondtuk, hogy spoilerezni fogunk, hogy az Atreides is... Vagy tehát igen. A Paul is Harkonnen, de hogy most ha ettől eltekintünk, akkor az összes Harkonnen meghalt, nem?
Igen, igen. Hát meg akkor még nem tudom, hogy ki érti a nevét, a Lea Seydoux-nak, meg a Fejdra utának a gyereke, de igen.
Van egy ilyen csávó is?
Hát, nem, hát amit mondtál is, hogy terhes a nő a Fejdra utától, tehát hogy ha majd ott lesz egy gyerek, akkor az lesz az utolsó Harkonnen, meg hát nyilván ugye a Paulnak is a nagypapája, a Vladimir, szóval ők ketten lesznek. Még így vérvonal szempontjából jelen, igen.
Igen, igen, igen. Jó.
Utolsó gondolat, a színészek közül még hagyj emeljem ki Javier Bardemet, aki a Stilgart játsza. Neki vannak kicsit ilyen, ő is ez ilyen dűne mércével, nyilván ez egy ilyen kemény vonalas science fiction dráma, de ha vannak benne ilyen könnyedebb pillanatok, akkor az a Stilgartor. Van egy-kettő kifejezetten ilyen felkuncogós pillanat, ami nekem tökre tetszett. Tehát, hogy néha jó volt, hogy oldotta ezt a nagyon befeszült közeget, de tényleg csak apróságokkal nem ment át ilyen idétlen poénkodásba. Főleg az ilyen vallási magbuzgóságán négyszerűtek meg az a vicc, hogy amikor így mondták is, hogy a Arrakis bolygón belül ugye délen nagyon zordok a körülmények, és ráadásul ott ez a messiás várásot nagyon csúcsra járatva, és akkor mondják a Stilgarról is, hogy hát egyébként ő azért ilyen bigottan vallásos, mert délről jött, nem hallod az akcentusán, és így, nem tudom, hogy ez a könyvben is így volt, vagy ez a film volt egy ilyen szándékos áthalás, de Amerikában pont ez van, hogy délen ilyen fura akcentus van az embereknek, és nagyon vallásosak, az
gondolod, hogy ez direkt ilyen analógia volt?
Szerintem az benne. Én simán beleértettem azt, hogy az egy kicsit egy ilyen nagyon finom kikacsintás erre. Ilyen, tényleg, és amúgy lehet. Tényleg volt egy akcentus a többi Fremenhez képest. Az vicces is volt, hogy amikor először csak a Stilgart láttuk egyedül kb. A Fremenek között az első filmben, csak a végén kerültek el a többiek, és csak neki volt akcentusa, és itt egy kicsit erre így reflektáltak, hogy miért csak ő beszél ilyen furán.
Aha. Ja, erre én nem gondoltam, de végülis benne lehet teljesen simán. Jó van, még mielőtt Barbit elengedjük, hogy szerintem mindjárt le fog borulni az asztal mellől, így, hogy a végére hagytuk ezt a témát.
Nézd újra a Dűne egyet, hogy tetszen, és aztán a kettőt is nézd meg, és az tetszen még jobban, vagy legalább annyira házi feladat.
Hagyjál már.
Jó ez a film, tényleg jó. Én nekem az egy nem tetszett ennyire.
Hát, na, nem Sőt. Akarok gyalászkodni.
Örülök, de gyalászkodj, nektek, mondjad.
Nem, örülök, hogy nektek tetszik. Örülök, hogy a második résszel is elégedettek voltatok, sőt...
Az elsőben nem voltam, megnézni. Együtt gyaláztuk.
Jó, akkor örülök, hogy a második részre rávetted magadra, és örömöt okozod. Sőt, föl se tűnt a 2 óra 38 perc, mert azért figyeltem.
48 egyébként, azt megnéztem.
Látod? De jó, hogy figyeltem.
De 38-at mondtam. Szóval figyeltem rád, ám nem jól mondtad, de mindegy. Szóval, szóval egészségetekre. Én ennyit tudom mondani. Ez most nekem Köszönjük. Ki fog maradni.
Azt tudjátok, hogy én Szabin vagyok egyébként ma holnap? Nagyon hát,
valahogy a 2 órás gödöllői arborétumi túrából sejtettem, hogy nem napközben ellógtatok 2 órát, illetve hát még oda mentek, hazajöttök 3 órát, úgyhogy volt egy ilyen sanda gyanúm. Én majd jövő hét után, akkor majd tavaszi szünetet egy kicsit meg fogjuk hosszabbítani, és akkor megyek
szabadon.
Már nagyon-nagyon-nagyon várom.
Fú, annyira hiányzott ez, volt ez a mai nap, még a holnapit is, hogy kis kirándulás, kis ez az, meg csodálatos, tényleg. Nagyon hiányzott már. Úgyhogy várjuk, hogy itt a tavaszi szünetet, hogy majd ti is tudjatok pihenni. Bármi más téma, vagy mehetünk?
Menjünk ma a rákba.
Jól van, akkor szevasztok.
Sziasztok.
Mindenkinek szép hetet.
Sziasztok.